Szép estét, sziasztok! Én Takács Ákos vagyok, én moderálom majd a mai beszélgetést. Üdvözlöm Ferkai András építészt, építészettörténészt és Bátonyi Péter műemlékvédelmi szakembert, és természetesen Sudár Orsolyát is, aki miatt tulajdonképpen ma itt vagyunk. Üdvözlöm a közönséget is, köszönjük, hogy eljöttek, és üdvözlöm a Város Másik Odán podcastjának hallgatóit is. Sziasztok! Ma Orsinak a nemzeti nagyság szellemében a budai vár építészeti újraértelmezései és a nemzeti identitás politikája 1867-től 2024-ig című doktori disszertációjának a főbb állításaival ismerkedünk meg, illetve ennek kapcsán beszélgetünk majd a vendégeinkkel, meg egymással. Építészetről, a történelmi autenticitás és hazugság dilemmáiról, a nemzetépítés szimbolikus és mítikus aspektusairól, és a legutóbbi épület visszaépítési láznak a spektakuláris logikájáról, ami az Orsinak egy fontos témája lesz, mint azt majd mindjárt látjátok. És ugye az Orsi hétfőn délelőtt sikeresen megvédte Bécsben a tanulmányát, vagy a tulajdonképpen az elmúlt hosszú éveknek a munkáját, és első körben, tehát egy rövid prezentáció keretében összefoglalja, hogy mire jutott ezzel a témával kapcsolatban. Úgyhogy dr. Sudár, kérlek szépen, hogy prezentáld a budavári palotának a mint vitatott, problematikus épületegyüttesnek, és egyben nemzeti szimbólumnak a történetét, és az elmúlt bő másfél évszázadban, és hogy mire jutott el ezzel kapcsolatban.
Köszönöm szépen. Ezt a kutatást 2017-ben kezdtem, abban az évben, amikor a Hausmann program valódi lendületet vett, és amikor a CEU-t kiszorították Budapestről. Az egyetemi munka és az utcai tiltakozások világa így párhuzamosan vált a mindennapjaim részévé. A világjárvány idején az archívumokhoz való hozzáférés is korlátozottá vált, és egyre inkább bekapcsolódtam a társadalmi és politikai ügyekbe. Ez az esszé tehát nem csupán akadémiai érdeklődésből született, hanem egy olyan személyes meggyőződésből, hogy az építészet története nem választható el attól, ahogyan a múltról gondolkozunk, és attól sem, ahogy a jövőt alakítjuk. A budai vár története különösen alkalmas arra, hogy feltárjuk, hogyan épülnek nemzeti narratívák kőből, vakolatból és kupolákból. És arra is, hogy hogyan válik a nemzeti forma nem pusztán esztétikai kérdéssé, hanem hatalmi eszközzé a nemzetépítés időszakától a posztmodern kapitalista realizmus időszakáig. A kutatásom ennek a történetnek a nyomába ered. Egyébként nem kevésbé szimbolikus napon, mint a trianoni egyezmény emléknapján, ami talán végigkíséri ezt az egész témát, amiről ma beszélni fogok. Tehát miért pont a budai vár és a várnegyed lett a kutatásom középpontja? A budai várat azért választottam, mert kevés más helyszín sűríti magába ennyire élesen Magyarország változó nemzeti identitását és azokat a történelmi narratívákat, ami a nemzeti egység politikai legitimitását voltak hivatottak alátámasztani, sokszor a történelmi hűség kárára is. Először is a vár hosszú távon működő politikai szimbólum, létezése óta minden rezsim újraértelmezte, hogy hatalmat és legitimitást sugározzon azon keresztül. Másodszor a palota mindig az identitásválságok tükreként szolgált. A király nélküli királyi rezidenciából lett szocialista múzeum komplexum, majd újra nemzeti ikon a 21. századi kapitalista rendszerben. Harmadszor az épület testesíti meg azt a feszültséget, ami a kritikus örökségvédelem és a látványos újraépítés, a reprezentáció és a reflektív múltfeldolgozás között feszül. Különösen élesen látszik ez a mai Hausmann program keretében. Negyedszer pedig a vár építészeti palimpszeszté vált, rétegzett története a birodalmi, szocialista és posztszocialista korszakok lenyomatait hordozza egyszerre. Végül pedig a budai vár egy mozgó célpont volt a kutatási időszak során, újra és újra átértelmezett, átalakított, viták keresztüzében álló tér, amely kimeríthetetlen forrása marad az elemzésnek a jövőre nézve is. Egy pár gondolatot hadd mondjak az elméleti keretezésről, ami ennek a kutatásnak a történész szemléleti alapjait adta. Elsőként Eric Hobsbawm történész megalkotott hagyományok elméletét emelném ki, amely szerint a nemzeti szimbólumok, közöttük az építészeti formák is, nem ősi örökségek, hanem politikai célból megalkotott eszközök. A megalkotott hagyományok széles köre végül Hobsbawm szerint azt a célt szolgálják, hogy olyan alkalmasnak tekintett múltértelmezést hozzanak létre, ami az adott politikai rezsim politikai legitimációját szolgálják a szimbolikus térben is. Ehhez szorosan kapcsolódik Benedict Anderson fogalma az elképzelt közösségekről, ami szerint a nemzet nem természeti adottság, szintén ez egybevág Hobsbawm nézetével is, hanem kulturális konstrukció, melynek alapja maga is a nacionalizmus, tehát az elmélet szerint a nacionalizmus hozza létre a nemzeti identitást és a nemzetállamokat is. Az intézmények, épületek és ünnepek, épp úgy, mint a nyelv és az oktatás is, segítik a nemzet leképezését, azaz a közösségi érzés kialakítását a nemzetet megalkotó egyének között. A nemzeti kötőanyag létrehozása alapvető fontosságú Anderson elméletében ahhoz, hogy a nemzeti identitás létrejöhessen. A modern nacionalizmus fogalmát Gellner és Hobsbawm is kiterjesztették a primordialista nézettel szemben, amely szerint a nemzet egy eredendő, elkerülhetetlen történelmi folyamatok eredménye, és e nézet szerint a nemzeti identitás nem biológiai adottság, hanem modern konstrukció. Ez azért fontos ezt hangsúlyozni, mert amit ma látunk, nem csak a Várban, de akár Skopjében is, az egyfajta primordialista történelmi szemléletet hordoz magában. A kortárs politikai környezetben, különösen a 2010 utáni Magyarországon a nemzeti építészet egy új dimenziót kapott. Itt jön képbe Guy Debord elmélete a spektákulum társadalmáról. Debord szerint a késői kapitalizmusban a spektákulum a jelentés tartalmat másodlagos pozícióba tevő látvány válik elsődlegessé, a tartalom helyett a forma, a jelentés helyett egy illúzió kerül előtérbe. A Hausmann programot a disszertációmban ebben az értelemben nem az örökségvédelem, hanem a nacionalista spektaklizmusként értelmezem, egy múltat idéző vizuális díszletként, amely természetéből fakadóan nem alkalmas a történelmi komplexitás megjelenítésére. Mindezt Brodel hosszú távú történeti megközelítésében a longue durée módszertanán keresztül vizsgálom. Ez teszi lehetővé, hogy ne csupán egy-egy korszakot, hanem a nemzeti formaképzés hosszabb ívét kövessük, a dualizmus korától a posztszocialista és kortárs újjáépítésekig. Ebben a szemléletben az építészet nem csak forma, hanem ideológiai termelés terepe is, ahol újra és újra megkísérlik megalkotni a nemzet látható alakját. Az első kutatásomnak az első olyan fejezete, amiben elsődleges forrásokra is támaszkodom. A nemzetépítés a Várban, itt még a címeket frissen fordítottam magyarra, úgyhogy a magyar nyelvű kötetben valószínűleg kiforrottabb nyelvi játékok is lesznek majd. A nemzetépítés a Várban, a politika és az építészet összefonódott története a hosszú 19. században. Ebben a fejezetben az első elméleti fejezetnek azt a központi gondolatát szeretném kiemelni, ami a 19. század második felére, így az 1867-es kiegyezés utáni időszakra koncentrál. A parlamentben őrzött levéltári anyagok segítségével próbáltam azt feltárni, hogy hogyan képzelték el a korszak politikai vezetői Magyarország jelenét és jövőjét a Habsburg monarchia keretein belül. Ez az időszak sokszor a politikai stabilitás korszaként jelenik meg a kortárs narratívekben is. Én azonban inkább a szimbolikus ellentmondások idejeként értelmezem. Bár Magyarország politikai értelemben autonómiát szerzett, a kulturális és építészeti szuverenitása továbbra is kérdéses maradt. Egyébként maga a politikai értelemben vett autonómiája már a korszakban is megkérdőjelezésre került. Ez az, amit Bibó István a kiegyezés hazugságának is nevezett, ezzel én jelenleg egy kicsit óvatosabb vagyok, de fontosnak tartom kiemelni az igazság magját Bibó állításának. Ebben a történelmi pillanatban zajlott az a küzdelem, amely a nemzeti forma megfogalmazására irányult, olyan formákra volt szükség, amelyek egyszerre fejeznek ki politikai identitást és kulturális hitelességet. Ráadásul a kettős kötődés időszakában a Bécsel szembeni kulturális és politikai versenyben kritikus fontosságú volt a magyar autonómiának a megfogalmazása, a birodalom centrum felé terelése, miközben pedig ki kellett elégíteni a bécsi udvar a király felé mutatott lojalitását is. A budai királyi palota újjáépítése, amelyet Hausmann Alajos irányított, pontosan ezt az ambíciót testesítette meg. A korábbi Mária Terézia korabeli letisztult, polgárias, baroképület együttes és egyetem, múzeum helyén reprezentatív királyi palota épült, csak hogy a magyar király sose költözött be. Így a palota nem valós hatalmi téré alakult, hanem annak látványos szimbóluma lett csak. Inkább egy díszlet volt, mint egy valódi hatalmi központ. Mindemellett Hausmann munkássága már a maga korában is elavultnak számított, kortárs kritikusai szerint is a várnegyed és a palota átépítése szükségtelenül monumentális, cirádázott, a korszellem korai modernitását elhanyagoló munka volt. Komor Marcell ezt a mester Hausmannra emlékező írásában sem leplezte, ez egy nagyon izgalmas anyag, ajánlom mindenki figyelmébe. Ezzel párhuzamosan Steindl Imre országháza, melyet tudatosan a londoni Westminster mintájára terveztek, a gótikus stílus nem a magyar múlt, hanem a nyugat-európai alkotmányos liberalizmus vizuális nyelveként alkalmazta. Nem a nemzeti stílus volt a cél, hanem a kölcsönzött nyelvezet, olyan, amely legitimációt kíván adni a frissen megalapozott politikai autonómiának. Annak ellenére, hogy a kapcsolódó pályázati kiírás, amit elemzek ebben a fejezetben, kijelentette, hogy még nincsen magyar nemzeti forma, megfogalmazta az új igényt az új forma beemelésére, aztán mégis Andrássy Gyula politikai befolyása kapcsán mégis a neogótikus terv került elfogadásra. Más építészek és gondolkozók, mint Henselmann Imre építész, a népi építészeti hagyományokat szerették volna beemelni a nemzeti stílus fogalomházába. Henselmann, akit az angol William Morris Arts and Crafts mozgalom inspirált, a helyi kézművességre, anyaghasználatra és táji sajátosságokra építő építészetet szorgalmazott. Ezek az elképzelések azonban, bár igencsak előremutatóak voltak a korban, a korszak hivatalos építészeti diskurzusában marginálisak maradtak. A nyugati minták iránti vonzalmat azonban ellensúlyozta a keletre magyar hívószóra hallgató intellektuális mozgalom, melynek legismertebb képviselője Lechner Ödön volt. Lechner szerint a magyar identitás nem nyugaton, hanem a keleti eredet mítoszban és ornamentikában gyökerezik. Ez az elképzelés nyílt ellentétbe került a Hausmann historizáló akadémizmusával, és így alakult ki kettejük között a korszak egyik legismertebb szakmai konfliktusa. Itt is melegen ajánlom Hausmann alanyos személyes naplóját, és ahogy fogalmaz Lechnerről, szerintem a mai korban nagyon izgalmas intellektuális arroganciával fogalmazott az akkor vele egyidős egyébként, nagyjából egyidős Lechner Ödönről. Az 1896-os millenniumi ünnepségek idejére a nemzeti reprezentáció stílusokban tobzódó, de elméletileg széttartó formákban csúcsosodott ki, a Hősök tere, a millenniumi emlékmű, mind az eklektika, a kulturális kettősség és az identitás keresés építészeti lenyomatai voltak. A fejezet főállítása tehát az, hogy ebben az időszakban nem született egységes nemzeti stílus minden jelenlegi vágy ellenére, mert nem is születhetett. Helyette olyan kompenzatív emlékművek épültek, amelyek a nem létező nemzeti identitást fejezték ki, és azt próbálták utólag létrehozni. Ezek az épületek nem egy meglévő közösség önazonosságának tükrei voltak, hanem eszközök arra, hogy ezt az önazonosságot megteremtsék, hogy egységet sugalljanak egy valójában töredezett politikai, gazdasági és kulturális közegben. A második kutatási fejezetem az 1944 és 1989 közötti időszakot taglalja, ami egy igen izgalmas korszaka nem csak a várnegyednek és a várnak, hanem a nemzeti identitás keresésnek is. A második világháború pusztítása és Budapest ostroma után a királyi palota és a várnegyed nem csupán fizikai romhalmazzá vált, hanem politikai kétértelműség és ideológiai lehetőségek szimbólumává is. Az 1945 utáni években a magyar építészeti diskurzus meglepően nyitott és reform szellemű volt, hiszen az akkori építészek, akik a modernista gyakorlatokat szerették volna már a második világháború előtt is beemelni a mainstream építészeti gyakorlatba, most találtak arra lehetőséget, hogy kiformálják a munkásságukat. Fischer József és a tér és forma szerkesztősége radikális szakítást hirdetett a múlttal. Építsünk kevesebbet, de jobban szólt a korszak mottója. Az építészek köztük Molnár Farkas és Ligeti Pál a CM hatására kertvárosokat, közösségi lakhatást és antiklasszicista városképet álmodtak. Ez az irány azonban rövid életűnek bizonyult, hiszen az 1948 utáni hatalomkoncentráció és a szovjet stílusú szocialista realizmus importálása megtörte ezt a lendületet. A palota jövője az 1950-es években egyre inkább politikai tér lett. Az első tervek szerint közigazgatási célokra használták volna, például Gerő Ernő és Kocsis Iván is ezt szorgalmazta. Érdekességképpen pedig Rákosi Mátyás látványosan elutasította azt a tervet, hogy az akkori országvezetés a budai várba költözzön, hiszen számára a palota a feudális múlt és a Horthy korszak emléke volt, amelyet a népi demokrácia új rendje nem örökölhetett meg. A döntés, mint ezt a dolgozatomban kifejtem, színházi gesztus is volt egyben, Rákosi nyilvánosan is elhatárolódott az arisztokratikus reprezentáció tereitől, és kijelentette, hogy a parlament az egyetlen hely, amely méltó a nép képviseletére. A hírlevelemben bemásoltam egy részletet abból a jegyzőkönyvből, ahol Rákosi sokat beszél arról, hogy miért nem költözhetnek be. Akkor például azt mondta, hogy az a palota, ahova 100 évvel ezelőtt köpködni jártak a parasztok, az nem lehet a munkásnépnek a vezetésének az otthona. A fordulat az építészeti gyakorlatban aztán 1956 után következett be, a rendszer fokozatosan eltávolodott a sztálinista merevségtől, és a palota már nem ellenségként, hanem újra kontextualizálható kulturális térként jelent meg. Az 1960-as évektől kezdődően a palota szerepe szimbolikus állami reprezentáció helyett közösségi kulturális infrastruktúrális térré vált. Ezt az átalakulást nevezem a dolgozatomban a tér demokratizálásának időszakának. A következő intézmények kerültek be a palotába, amiket elemzek, a Munkásmozgalmi Múzeum, ami 1966-tól az Ászárnyában volt megtalálható a palotában, ami a magyar forradalmi hagyományt a proletár múlt felől értelmezte újra, közvetlenül kapcsolva azt a káderkorszak legitimációjához, ez az én utalágazódásom, úgy látszik, és szintén forrásként ajánlom mindenkinek a figyelmébe a kiállítási katalógust ebből az időből a Munkásmozgalmi Múzeumban, hiszen rengeteg nagyon izgalmas tanácsköztársaságot felidéző, a káderkorszakkal történelmi folytonosságot idéző kiállítások voltak akkor. Ilyen volt a Budapest Történeti Múzeum, ahol Zalnai László régészeti munkásságára építve a középkori Budáról a szocialista modernitásig ívelte át a főváros történetét a gyűjtemény. Ez a mai napig meghatározza a Budapesti Történeti Múzeumnak az anyagát. És a Magyar Nemzeti Galéria, azt hiszem ez az egyik legjobban ismert és legtöbbet látogatott intézmény is a várban, ami 1957-ben jött létre, már az alapító okiratában is említve kifejezetten a forradalomra reagálva, és a nemzeti identitás építését fölismerő hatalmi utasításként, és aztán 75-ben költözött be a múzeum a várba, amely a nemzeti képzőművészetet helyezte az újraértelmezett palota szimbolikus középpontjába. Ezek az intézmények kifejezetten, ahogy mondtam, a forradalom intellektuális örökségeként jöttek létre. Ezzel együtt egy államilag irányított, ideológiailag szerkesztett, nyilvános teret alkottak. A Várhegy más részein hasonló átalakulások mentek végbe. A régi pénzügyminisztérium eredetileg Fellner Sándor neogótikus tervei alapján végül Rados Jenő keze alatt letisztult a neogótikus elemeket használó beemelő és az eredeti városléptékhez igazodó kétemeletes modernista hangulatú épületté változott. Ilyen volt a József főhercegi palota is, bocsánat, ez egy másik szlájdon van, de azt majd később megmutatom. Ilyen volt a József főhercegi palota, amit Korbés Grigő tervei szerint épült még a század előn. Ők egyébként Hausmann Alajosnak a tanítványai voltak, tehát annak a építészet elméleti és gyakorlati közegnek voltak a részei, ami a várpalotának a megépüléséért is voltak felelősek. Ez az épület 1968-ban lebontásra került. Ez egy olyan döntés, amelyet ma gyakran ideológiai pusztításként értelmezünk, de a levéltári források alapján sokkal inkább költséghatékonysági okokra alapult a bontás. Persze ezt utólag nehéz eldönteni, hogy melyik volt előbb a tyúk, vagy a tojás, a bontás, vagy az azt megelőző indokok kitalálása. Mindenesetre a fejezet főállítása az, hogy a palota háború utáni átalakulása nem egyetlen esztétikai ideológiai program eredménye volt. Ehhez egy évtizedeken áthúzódó szimbolikus alkufolyamat volt, a Rákosi féle elutasítástól a Kádár-korszak kulturális pragmatizmusáig. A palota végül palimpszeszté vált egy olyan építészeti réteg sorra, amely a történelmi törések, intézményi újragondolások és változó nemzetkoncepciók nyomait viseli magán. A harmadik és utolsó kutatási fejezetemben az 1989 utáni emlékezett politikai kontextust vizsgálom, amiben az újjáépítést, mint a spektákulum meglényegülését kutatom. Ez az egyik legizgalmasabb fejezet volt, és a legnagyobb kihívás is volt, részben megírni és kutatni, részben azért is, mert a kutatott folyamat, a Hausmann program és a másik összehasonlító tárgya a kutatásnak, a berlini Schloss, mind a kettő mozgó célpont volt, és ahogy alakult a kutatásom, úgy alakultak a kutatásom tárgyai. Ahogy mondtam, ebben a részben két királyi palota újjáépítését vetem össze, a budai várét és a berlini Schlossét, és bár történeti és politikai hátterük különböző, mindkét eset jól példázza, hogyan válik az építészet az emlékezetpolitika küzdőterévé a posztszocialista Európában. A fejezet alapvető állítása az, hogy ezekben az esetekben a historizáló építészet visszatérése nem csupán esztétikai vagy nosztalgikus jelenség, hanem egy mélyebb ideológiai zavar tünete, egyfajta diskurzív kudarcé, amely a rendszerváltás örökségéből ered. Mindkét városban a rekonstrukciók nemzeti mítoszgyártás eszközévé váltak, ám a körülöttük zajló társadalmi és szakmai párbeszéd jellege gyökeresen eltérő. Berlinben a Schloss a Palace der Republik kelet-német szocialista modernitás ikonikus központjának helyén épült újra. Az újjáépítést heves nyilvános és tudományos vita kísérte. Kritikusai szerint a kritikai rekonstrukció néven futó építészeti stratégia valójában egy szanitizált, steril historizmust képvisel, amely a premodern esztétikát és az imperialista múlt folytonosságát részesíti előnyben. A restauratív nosztalgia fogalmával élve a Schloss egy új köntösben ugyan, de vizuálisan eltünteti a 20. század német traumáit. Ugyanakkor éppen ez az a nyíltság, az emlékezetek versengése és ütköztetése adja meg a berlini megközelítésnek a kritikai erejét, hiszen a Schloss újraépítése körül majdnem 20 évig folyt a szakmai vita. Külön izgalmas jelenség, hogy míg a Schloss maga a konzervatív örökségvédelem és építészet megvalósulása, a benne létrejövő Humboldt Fórum egy posztkoloniális, liberális és helyenként még a woke kultúrát is megjelenítő kulturális intézmény. Ezzel szemben Budapesten a budai vár újjáépítése a Hausmann program keretében nem járt együtt érdemi társadalmi vitával. A 2010 után felgyorsuló projekt, amelyet a Fidesz kormány irányít, elsőként El Simon László vette magára megtisztelő feladatot, hogy koordinálja ennek a projektnek az elindulását. Ez a projekt, amit én nacionalista spektákulumnak nevezek, egy olyan felülről vezérelt kulturális stratégia, amely a történelmi komplexitás kizárásával törekszik a nemzeti kohézió látszatának újra megteremtésére. Ez a kutatási szakasz azért is volt különösen izgalmas számomra, mert itt vált láthatóvá, hogy a politikai vezetés hogyan használja a történelmi építészetet a kulturális hegemónia építésre. Orbán Viktor beszédei gyakran militarizált nyelvezetet használtak már a 2010-2014 közötti időszakban is, míg jobboldali gondolkodók, mint például Békés Márton, ironikus módon éppen baloldali elméletekből, például Gramsci műveiből kiindulva, az építészetet a kulturális harc terepeként definiálják. Ebben a narratívában a nemzeti forma nem felfedezendő örökség, hanem újraalkotott illúzió, ami egyesíti a dualizmus és a Horthy korszak mitizált örökségét. Ironikus, hogy még a Hausmann program a nemzeti együttműködés rendszerében megfogalmazott kulturális hegemónia építés egyik eszköze lett, maga a projekt egy végletesen anti-intellektuális jelenségként írható le. Jól élezi a bibói állítást és a Hausmann program szellemi sivárságát a Magyar Királyi Honvéd Főparancsnokság épületének rekonstrukciója is. Az intézmény, amely a király nélküli királyságban, honvédelmi önrendelkezés nélküli szövetségben, Horthy Miklós tengernagy irányítása alatt volt, hivatott biztosítani a tenger nélküli ország biztonságát. Míg a berlini Humboldt Fórum legalább gesztust tett a kritikai szembenézésre, még ha ez sokszor formailag el is maradt, Budapest esetében a történelmi narratíva lezárt, és nem ad teret a vitának. Ezáltal az építészet nem az emlékezés aktív médiumává válik, hanem puszta látványá, kiüresítve minden kritikai és demokratikus lehetőséget. Záró gondolatként, a budai vár története nem pusztán kőből és vakolatból áll, maga is egy történelmi rétegekből álló, újraírható emlékmű. Nem a nemzeti egyetértés tere, és ezt be kell látni, hanem az egymással vetélkedő vízióké és átírt történelmi forgatókönyveké. Az általa közvetített kép ritkán a valós nemzeti örökséget tükrözi, sokkal inkább annak performatív, politikailag vezérelt verzióját, melyből fájdalmasan hiányzik a történelmi szembenézés. A magyar történelemből ismert társadalmi válságok és traumák, a rossz politikai döntések nem kerülnek bele a város szövetéből összeállítható építészeti történelemkönyvbe. Gondoljunk csak annak az eltagadására, hogy Magyarország közpolitikai szempontból nem áldozata volt a hitleri háborús bűnöknek, hanem a harmadik birodalom utolsó szövetségese volt. A nemzeti stílus fogalma sokszor nem más, mint vizuális retorika, amit szintén be kell látni, a fragmentált múltat monumentalitásba csomagoló bizonytalanságot történelmi díszlettel elfedő stratégia. De ez nem kell, hogy így legyen. Azt a kérdést kell feltegyük, hogy nem csupán azzal kell foglalkoznunk, hogy mit őrzünk meg, hanem az is, hogy miért és kinek. Mert végső soron nem az a legnagyobb kihívás, hogy újraépítsük a falakat és az épületeket, hanem az, hogy újra megtanuljuk megkérdezni, mit is rejtenek valójában, és mit mondanak el a történetünkről. Köszönöm szépen!
Jó, szóval a beszélgetés indítóként rögtön egy idézettel kezdenék. Ezzel az idézettel visszatérünk oda, amikor egyáltalán ez az épület, amiről itt most szó van, és amivel foglalkoztál az elmúlt években ilyen mélységben felépült. Pontosabban még visszabugrunk. 15-én 101 ágyú lövés hirdeti Szent Árpád napjának megvirrattát. Árpád király már ekkora mindennapi hideg vízben fürdésével elkészült, azontúl egy órai gyalogsétát végzett a várkertben egyedül, és az első ágyú lövésnél már ismét hálószobája nyitott ablakában áll, melyről Pestres a Rákosi Rónára látni. Fejedelmi látvány. Feljövő nappal szemközt nézve az egész város egy tömeggé olvadva látszik, melyből csak a templomok, városházak és a bazilika érckékes domja magaslanak elő. Az egész kép a városunkat jellemző, nem annyira egészséges, mint festői ködben látszik elmerülve. Csupán egy óriási jel emelkedik ki magasan a ködből, valamennyi toronynál magasabban az új Münster tornya, hajdani színháztértől a Bécsi utcáig terjedő házcsoport helyén egy új székesegyház emelteték, gót stílben, 22 év alatt készült el, és létrejötté az ez idő alatt az összes magyarországi klérus összes jövedelmének egy tized részével járult. Ez a Münster Szent Árpád nevet visel, a király keresztelésének napján tétetett le az alapköve. Nagyszerű volt a látvány, mely ő felsége elé tárult, midőn az Árpád sugárúton végül lovagolt fényes kíséretével, kétfelől csupa palotasor, kettős terebély fasorokkal szegélyezve, ékszerészboltok, urasági hotelek aranyozott erkélyekkel, a bőrzéépület korinti oszlopcsarnokával, Pantheon reneszánsz ízlésű kupolájával, az országház, melynek felső homlokzatát valamennyi magyar király, alsó eszregyet valamennyi magyar királyné szobra ékesíti, előtte a roppant téren Árpád kolosszális rész szobra nagyszerű domborművekkel, gazdag talapszaton, a népszínház, a hippodrom, a minisztériumok palotái, a világtárlat roppant épülete, a téreken művészi faragványokkal díszes szökőkutak, és a félmérföldnyi hosszúságú utcán végig süt a felkelő nap. Csak fény van a képeken, semmi árnyék. És ugye ezt Jókai Mór a Jövő század regénye című 1972-es, 74-es, gondolom ez két kiadása utal, szóval az 1970-es évek első felében írott és megjelent regényében szerepel ez a fantázia leírás. Tehát ugye Jókai ezt a szöveget, amelyet egyébként a magyar proto-science fiction egyik első példájaként is értelmezhetünk, vagy említhetünk. Még a város ma ismert formájában való kiépülése előtt született ez a szöveg, ez a látomás, és rögtön a kiegyezés után. És azért tartottam érdekesnek ezt az idézetet, mert ha általában nemzeti szimbólumokról és építészeti formák ekként, tehát szimbólumokként való értelmezéséről beszélünk, akkor ezzel a korszakkal kapcsolatban felszínesen általában rögtön az a függetlenségi, kurucós függetlenségi elbeszélések sémái mentén kezdünk felszínesen gondolkodni, vagy kezdünk értelmet társítani a korszak nagy városépítési vállalkozásainak, egyáltalán Budapest mítoszának, amelyekben arról van tehát szó, mármint ezekben az elbeszélésekben, hogy a külső megszálló hatalomként értelmezett Habsburg udvarral és államban szemben az ezer éves független magyar nemzet fikciója jegyében volt szükség ennek a milliós metropolisznak a kiépítésére, benne ezt a nemzeti függetlenséget és történeti örökséget reprezentáló térsorokkal és formákkal. És ami szerintem fontos, és erre vagyok kíváncsi, hogy ebben mennyi találkoztál a kutatás során a korabeli diskurzusokban, hogy ehhez képest ugye a korszakban a helyzet ennél sokkal ambivalensebb volt, ahogyan az a Jókainál is látszik, a korszak kiegyező, tehát a kiegyezés megkötő politikai és kulturális elitjének folyamatosan szinkronizálnia kellett a nemzetépítéshez szükséges mitológiát és ezt a szimbólumcsomagot, meg persze retorikát, a birodalom, mint keret megkérdőjelezhetetlenségével. Nem arról volt tehát szó, hogy ekkor még egy majdani független Magyarország ideája jegyében pusztán magunknak, ha úgy tetszik, kell nemzetet és várost építeni, hanem sokkal inkább arról, hogy a birodalmon belül a hatalmi és kulturális hangsúly részben, vagy nagyon nagy részben, ekkor legalábbis, amikor Jókai ezt írja, a madifatos kifejezéssel geopolitikai okokból keletre fog tolódni. Tehát arról volt szó, hogy mivel a német egységből kiszorult, és a balkáni terjeszkedést célzó udvari politika jegyében, a Habsburgoknak, ugye itt Habsburg Árpádnak, Jókainál, hogy máshogy is hívnák, nem lesz más választásuk, mint hogy Bécsből Budapestre költözzenek, és a Hofburgot a budavári palotára cseréljék. És ugye a másik ezzel szorosan összetartozó történeti probléma pedig az, hogy a kiegyezés megkötő politikai és kulturális elitnek, Ötvösnek, Deáknak, Andrássynak és a társaiknak a legnagyobb politikai és, ha úgy tetszik, történeti titka éppen az volt, hogy a szabadságharcot és a függetlenségi mozgalmat is, mint a polgárosodás modernizációs projektjére, mint pedig a történelmi magyar államiság fennmaradására nézvést valójában katasztrófának és halálos veszedelemnek tartották. Ez szerint az értelmezés szerint, tehát ezzel a feudális elmaradottsággal és a nemzetiségi alapon való széthullással szemben egyedül a liberalizáló, központosító, modernizáló birodalmi keret garantálhatja egyáltalán Magyarország fennmaradását és az általuk nyilván propagált polgári kibontakozását. És az a kérdésem, hogyha e felől olvassuk, tehát a Magyarország létéhez szükséges a birodalom, és azon belül azért kell egy Budapest, hogy egyfajta ilyen a keleti, ez kifejezze ezt a fajta keleti hangsúlyeltolódást, hogy ez nem árnyalja-e azt, hogy mondjuk a miért nem volt akár nagyobb ellenállás, bár persze mondhat, hogy meg ezt mindig elmondjuk, hogy a korszakban is kritika érte ezt az építkezést, de hogy miért kellett, vagy a nemzetépítésen kívül minek volt a szimbóluma, mit várt tulajdonképpen ez a gigantikus forma, ami ugye azt ne felejtsük el, hogy ugyan nagy volt Budapest, meg nagyot itt is nőtt ebben a két évtizedben, de akkor is ezt te mondtad a védéseden, amire én nem gondoltam, hogy gondoljuk el, hogy mégiscsak a századfordulón a város léptékéhez képest milyen óriási volt ez a megjelenő sziluett ott a város fölött.
Nagyon is része volt, azt hiszem, ez a konfliktus annak, hogy, és annak is, ahogy mondjuk az akkori politikai elit látta a budavári építkezéseket, abból a szempontból, hogy reménykedett benne az akkori politikai elit, hogy Budára fog tolódni a hatalmi központ. Abban nem volt egyetértés, azt hiszem, hogy ez milyen okból fog megvalósulni, hogy azért, mert kiszorul kiszorulnak a német egyesítésből a királyi dinasztiák, vagy azért fog megtörténni, mert Magyarország annyira stabil, önmagában is birodalmi tényezővé válik, tehát a keleti birodalmi aspirációi Magyarországnak, amiben beletartozik a boszniai megszállás, illetve ott a kolonizációs ígéretek. Szóval volt egy olyan fantázia, hogy ez organikusan meg fog történni Magyarországon, és Buda, mint a nemzeti önállóságnak a szimbóluma, önértéken fogja kiváltani utólag azokat a reményeket, vagy beváltani azokat a reményeket, amire épült. És ez nagyon izgalmas volt a országgyűlési naplónak az olvasásában, hogy még deákék egyébként belátták azt, hogy hát minimum véleményes, hogy miért kell egyébként egy akkori gazdasági válság utójában is megépíteni egy ilyen hatalmas épületet. Ebben volt belátás az akkori a kiegyezést is támogató politikai közegben, de az országgyűlés másik része, akik pedig a 48-asok csoportjaként híresültek el, ő számukra a budai vár legitimációja csak abban tudott lenni, hogy magyar király üljön benne. De az nem kérdőjeleződött meg, hogy szükség van-e arra, hogy a magyar nemzeti autonómiát egy ilyen monumentális közegben képzeljék el. És szerintem az is nagyon izgalmas, és szerintem lehet, hogy pont a védés után beszélgetünk arról, hogy akkor mit lehetne csinálni igazából ezzel a térrel 2025 után, és erről szerintem kell gondolkodni, hogy el tudjuk-e képzelni, hogy egy olyan formanyelvvel építsünk nemzeti identitás képző, kötőanyag képző tereket, amik nem feltétlenül ismétlései a már tanult birodalmi, nemzeti formanyelvnek. És ez akkor ilyen formában még nem merült fel, valószínűleg köszönhetően annak is, hogy a modernista törekvések is némileg később tudtak kibontakozni Magyarországon, mint Nyugat-Európa más részein. De az, hogy ezek a formanyelvi pontok nyugatról jönnek hozzánk, és hogy mi azt importáljuk keletre, az szerintem egy nagyon izgalmas vágya volt igazából az akkori politikai elitnek, hogyha ez válasza a kérdésedre. És ahogy így olvastad Jókait, nekem a most már nem emlékszem, hogy idézem a disszertációban, de a Szerb Antalnak a Budapest marsakok számára, vagy elfelejtettem hirtelen a címét, de ez az egyik kedvenc úti könyvem, azt hiszem a Korból, ami csodálatosan írja le egyébként a budai vár akkori létezését is, a hidakat és a Tabánt is, ami ugye aztán pont a 30-as években pedig lebontásra kerül egy nagyobb urbanisztikai város fejlesztési koncepció keretén belül. Tehát, hogy ebben az időszakban, illetve ennek az időszaknak a végére egyébként teret tudtak nyerni azok az ilyen városfejlesztési tendenciák, amik viszonylag progresszívek is voltak.
És azt kérdezném, még maradva itt ebben a korszakban, amikor épül, de persze ez a későbbi fejlemények szempontjából is meghatározó, Andrástól elsősorban, de mindenki, szerintem egymást is kérdezhetitek, legyen szabad ez a formátum, vagy ez a diskurzus. Szóval, hogy ugye itt az Orsi is említette, hogy vagy itt arról beszélünk, és ebben a narratívában is a valamiképpen a nemzeti stílusnak a kereséséről van szó, és arról, hogy mondjuk az építészeti formálás, az építészeti nyelv, hogyha beszélhetünk ilyenekről, bár ez persze egy problematikus fogalom, de hogy az hogyan lehet, vagy az azzal való munkálkodás, keresés, az hogyan lehet valamiképpen a nemzetteremtés laboratóriuma, és hogy szerintem az nagyon érdekes, hogy nekem ez nem volt a tudatomban, hogy a Hausmann és a Lechner nagyjából egyidősek voltak. Én mindig úgy képzeltem, talán nem véletlenül, hogy a Lechner fiatalabb volt, és a Hausmann egy megelőző generáció volt, de hogy ilyen generációs különbség is volt, és hogy hogyan, vagy én arra vagyok kíváncsi, hogy azután, hogy mondjuk az eklektikának, meg a historizmusnak a a formakincsén belül zajlott ez a fajta ilyen kódkeresés, hogy akkor most hogyan használhatjuk ezeket a kódokat különböző jelentéseknek a kifejezésére, hogy hogy bukkan föl, és milyen kontextusban a Lechnernek a keresése. Nyilván ennek vannak nemzetközi összefüggései is. Hogyan teremtődik meg ez a konfliktus a historizmus? Vagy egyáltalán konfliktus ez? Vagy ezt utólag olvassuk
Szabad
rá?
Egy picit visszamenni az időben?
Persze.
Mert szerintem először azt kéne tisztázni, hogy mikor merül föl egyáltalán a nemzeti stílus, nemzeti építészet igénye. Ez tulajdonképpen világszerte a 18. század, tehát a barokk korszakban még nincs ilyen kérdés, tehát a régebbi időszakokban kialakul valamilyen korstílus, nem mindig mindenhol, hanem mondjuk a gótika Franciaországban, a reneszánsz olaszoknál, és akkor Itáliában is elterjed, ugye. És ezt a korstílust ezt átveszik Európa minden részén, és saját képükre alakítják. Az észak-európai reneszánsz egészen más, mint az itáliai, de még az itáliai városállamoknak a stílusa is különböző. Szóval, hogy az első próbálkozás, ha jól tudom, a franciáknál volt arra, hogy az öt oszloprend mellé oda tegyenek egy francia oszloprendet, tehát gyakorlatilag az új stílus kérdése úgy merült föl, hogy a Vignola féle oszloprend az adottság, és a stílust az csak ezen a kereten belül lehet valahogy díszítésekkel, nem tudom, mint szimbólumokkal kifejezni. Egyébként erre volt magyar példa is, egy Schauf, Johann Schauf nevű pozsonyi, ha jól tudom, rajztanár talált ki magyar oszloprendet, szintén csak ilyen kicsit a francia mintájára, kicsit ilyen ornamentális díszekkel. És hát valójában az első olyan korszak, tehát itt francia forradalom, felvilágosodás, egy csomó mindenről kéne beszélni, hogy nemzetállam vagy kultúrállam, ugye a nyugat-európai és a német vagy közép-európai út, ez is egy érdekes kérdés, hogy melyik mire teszi a hangsúlyt, a szituáján vagy a etnikai, nyelvi, kulturális közeg. De most ezt hagyjuk. Egy érdekes kérdés, hogy a hazai pályán, ugye a reformkorszak az, ahol először a haza és haladás kérdése fölmerült, tehát már ez a jelszó is azt mutatja, hogy a haza, a hon, a nemzetnek a lakóhelye, vagy a kultúrája, és hát ennek valahol a progresszióval össze kell fonódnia, és ez valójában a liberális, konzervatív liberális arisztokráciának, akik angol, főleg angol mintára Széchenyi nyomán próbálnak modernizálni, ők maguk kezdeményezni dolgokat, polgárságot segíteni, kifejlődni, hogy abban az időszakban, az 1800-as évek első felében a klasszicista stílus honosodott meg Magyarországon, mint ahogy egész Európában, de nagyon érdekes, hogy például a 20-as, 30-as években, amikor Rados Jenő és Birbaer Virgil elkezdte vizsgálni a magyar klasszicizmust, mind a ketten azt mondták, hogy ez egészen más, mint az osztrák klasszicizmus, vagy a nyugat-európai. Birbaer azt mondta, hogy ez a palatinus stílus, el is nevezte, ugye József Nádorról, és hogy ennek megvannak azok a sajátosságai, miatt nem lehet összetéveszteni egy más területen született klasszicizmussal. És a Birbaer ugye, mint modern építész, azt is hozzáfűzte, hogy tudatosan és nulláról nem lehet stílus teremteni, hanem a stílus az mindig egy korstílus, és azt csak színezni, árnyalni lehet, és helyi jellegűvé alakítani, és hogy így kellene, most egy kicsit előre ugrottunk itt a 20-as évekre, hogy így kellene ezt a kérdést felfogni. Na most, ha visszamegyek a 19. század második felére, a romantika kora volt az, amikor először a nemzeti karakter, nemzeti művészet, nemzeti építészet kérdése fölmerült, és itt nem hangzott el Feszl Frigyesnek a neve, de nagyon fontos, ugye ő volt a vigadó építésze, ez a leghíresebb alkotása, de azért elég rendes életműve volt, és hát ő volt állítólag az első, aki megpróbálkozott a romantikán belül egyfajta magyar karakterű stílust kialakítani. Erről is rengeteg vita volt annak idején, és nagyon érdekes, hogy a kortársak miért látták azt magyar jellegűnek a szépületet, mert akárki jött Bécsből, Németországból, Nyugatról, mindenki azt érezte, hogy fú, ez valami, az valami tényleg valami sajátos dolog. És három dolgot lehet itt felsorolni. Az egyik az, hogy a romantikán belül a keleti stílusok, tehát a bizánci moreszk, és főleg a díszítésben ezek az ornamentikus díszítő eszközök jelennek meg. Aztán a huszár mentének a vitézkötés motívuma, tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy abban az időben az öltözködés stílusa, a magyar huszár az a franciáknál mindenütt ismert volt, a ruházata is, és hogyha mondjuk egy ilyen motívumot megláttak egy épületen, akkor azt felismerték, hogy jé, itt van a huszár mentének a viszítése. És a harmadik pedig, amit a Komárik Dénes a Feszl írásaiból bogarászott ki, hogy az ambitus, a magyar parasztháznak az árkádíves tornáca, és hát a Vigadónak a földszintjében állítólag ezt is meg szerette volna jeleníteni. Tehát itt már három olyan forrás, a középkor a maga stílusával, ez a romantikusoknál mindenütt itt van, csak nem mindig a keleti, hanem mondjuk a neogótika. A Hanselmann egyébként ugye a magyar stílusnak a gótikát ajánlotta például a Tudományos Akadémiánál, arra hivatkozva, hogy a gótika Île-de-France-ban született, és nem német stílus, ezért kéne nekünk is követni. Másrészt meg Magyarországnak a fénykorához, ugye az Anjou királyok, Zsigmond, sőt még a korai Mátyás királyhoz is kapcsolódik. Tehát a nemzeti büszkeségnek ott van egy olyan ős ideje, ez egy kicsit erre az ősiségre játszik rá, hogy odáig vissza lehet menni. De hát Hanselmann elég csúfosan végezte ott az akadémia esetében, ugye a bizottság vezetője, a Dezsőfi gróf azt mondta, hogy tűnés innét, ezt neoreneszánszban kell megépíteni, tudomány csak a reneszáns stílussal lehet összehozni. Na most ebből az látszik, hogy a historizmus korában ugye válogatni lehetett az összes korábbi stílus közül, tehát bizonyos templomokat bizonyos stílusban lehetett építeni, a villa az többnyire reneszánsz, a kastély többnyire barokk volt, a templomok javarésze barokk stílusban épült, vagy neobarokkban ekkoriban már, és hát szegény Feszl Frigyes az egyedül maradt ezzel a törekvésével, és hát eléggé szomorú öregkora volt, és azt érezte, hogy őt elfelejtették, és Lechner tulajdonképpen ismerte az ő munkásságát, de nincs közvetlen kapcsolat közöttük. Tehát ez is egy érdekes dolog, és Orsinak a gondolatmenetéhez talán kapcsolódik, hogy a 19. század végén és a 20. század elején próbáltak ideológiákat gyártani a nemzeti recepthez, és van egy olyan mérnök ember, Vámos Ferenc, aki a 20-as években Feszl hagyatékát felfedezte és beleszeretett Feszlbe, és akkor most olvastam frissiben az ő leveleit, azt írta, hogy ő a Pollák Hild Ibl triászt, értjük, klasszicista és neoreneszánsz építészetről van szó, le akarja váltani a Feszl-Lechner-Lajta triásszal. Mert hogy ő úgy gondolta, hogy a Feszl kezdeményezését a Lechner folytatta, és aztán Lajta Béla testesítette ki, mint Lechner tanítvány, de önálló művész, és ez egy szintiszta ideológikus konstrukció volt, rá is támadtak rengetegen, és nem értettek sokan vele egyet. De az, hogy most ő a klasszicizmust, azt egy borzasztó korszaknak tekintette, mert nem volt jellege, nemzeti jellege, hanem az egyetemes stílus volt ugye a görögöktől, rómaiaktól tanulva, de ilyen volt a neoreneszánsz is a szemében. Szóval ez mutatja azt, hogy ott a millennium környékén még milyen zavar volt a fejekben. Hadd mondjam azt, hogy a budapesti parlamentről beszélt, mutattál képeket, meg beszéltél, hogy miért lett neogót, hát persze a londoni parlament alapján. De a bécsi parlament az meg görög stílusú. Miért? Mert a demokrácia az Görögországból ered, ott született meg. Tehát a Theophil Hansen Bécsben azt gondolta, hogy a parlamentet az csak görög stílusban lehet megépíteni.
Igen, de szóval, mondjuk ott a ring mentén ez a fajta kódolás, hát ez tisztább, vagy egyértelmű. Minden
a városháza van mellette, a neobarokk burgteáter, szóval az egy ilyen, körülbelül olyan, mint nálunk lehetett a millenniumi kiállításon az Alpár Ignácnak a történelmi együttese, ahol ugye végigkísért a romanikától a barokkig az akkor fontosnak tartott stílusokat. És akkor most talán elérünk a kérdéset, ez a Hausmann-Lechner, elnézést a kitérőért, de ők évfolyamtársak voltak a József Műegyetemen, és együtt mentek ki Berlinbe a Bau Akadémiára tanulni, hárman, a harmadik a Puncmann, illetve bocsánat, Pártos Gyula lett később, Lechnernek a társa volt, magyarosított, és ők együtt tanultak ott, és jöttek aztán haza. Tehát abszolút egy évjárat voltak mind a hárman, és hát tényleg valóban érdekes, hogy ennyire szembe kerültek egymással, de szerintem ebben annak is része volt, hogy a Hausmann pályája az egy ilyen tipikus akadémiai pálya volt, tehát ő nem csak rettentő nagy megbízásokat kapott a kapcsolatai révén, hanem műegyetemi tanár lett, sőt rektora is lett a műegyetemnek, és hát elég sikeresen akadályozta meg, hogy Lechner Ödönnek iskolája legyen, ugye? Mert ha nem is a műegyetemen akart tanulni, de mesteriskolát szerettek volna a tanítványai, na ezt nem sikerült aztán. Hogy szólt még a kérdésednek a Lechnerrel és Hausmannal kapcsolatos második része?
Tulajdonképpen ennek a konfliktusnak a korabeli egyértelműségére voltam kíváncsi, vagy élénkségére, hogy hogyan, mit jelent az a korabeli kontextusba visszaolvasva, amikor arra hivatkozunk, és ugye a várat övező viták kapcsán is mindig visszatért a Hausmann program elleni érvelésben az a motívum, hogy hát ezt már a korszakban is elavultnak tartották körül, hogy valamiképpen ez nem a progressziót, azt az ürességet, amit az Orsi most egy többszörös ürességnek nevez mondjuk a kortárs történések esetében, az már ott is megjelent már, mint kulturális üresség és egyben funkcióbeli üresség is.
Orsi ezt nagyon jól leírja egyébként, hogy ugye itt egy birodalmi szituáció is volt, tehát a királyi palota különösen azt involválta, hogy hát amit a bécsi udvar szeret, és az a barokk stílus volt nagyon régóta, ugye Mária Terézia óta legalábbis, és emellé jött az, hogy akkor mégis itt Budapesten vagyunk, hogy most a barokkot azt mennyire vegyük át, és ez nekem föl se tűnt korábban, úgyhogy nagyon érdekes, érdeklődve olvastam, hogy azért ez nem bécsi barokk stílus volt, hanem egy sokkal egyszerűbb, polgáriasabb, ugye kis épület volt eredetileg ez, szerintem az a várhoz jobban illő lépték volt egyébként, és itt szeretném azt mondani, hogy az az építész, aki mondjuk egy ilyen kiemelt munkával kapcsolatba kerül, az egy egészen más szinten kell, hogy ezzel a nemzeti szimbólum kérdéssel foglalkozzon, és Lechner Ödön a Hausmannal szemben nem ebben a rétegben működött, hanem ő egy polgári építész volt, tehát hogy a pesti polgároknak a megrendeléseire épített, néha eleinte nyert még tervpályázatokon állami megbízásokat is, 1902 után már nem, mert a Lasis Gyula ugye egy fillért nem adott, nem Lechnernek, hanem azt mondta, hogy szecessziós építészetet nem támogat, mert azt nem tartja jónak Magyarországon. Szóval arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy a nemzeti stílus az nagyon sokféle szinten értelmeződik, és különböző javaslatok voltak itt, és nagyon ritkán beszélünk arról, hogy Lechner Ödön, ugye, aki Huszka József székely rajztanártól vette azt a ornamentika gyűjteményt, amit később turáni ornamentikaként adott ki a Huszka, mondván azt, hogy ez a magyarság keleti eredetét igazolja, hogy a népművészetben sumér, szaszanida és keleti motivumok jelennek meg, és hogy többek között ezért kell felhasználni, akár a városi építészetben is. Na most az, hogy ilyen népművészeti elemeket bérpaloták, meg városi középületek homlokzatára vigyesszünk, ez azért nem mindenkinek tetszett. Tehát most egy kicsit előreugrok, mondjuk a Klebelsberg Kuno, amikor kultuszminiszter volt, el nem tudta ezt képzelni, hogy ilyen paraszti, ilyen populáris, ilyen durva dolgok, szóval nem odaillő dolgok fölkelüljenek, mert hát úgy illik, megvan a történeti formakincsben, mit lehet a homlokzatra föltenni. Szóval a Lechner az egy urbánus építész volt, liberális környezetben működött, polgári környezetben, a Hausmann pedig inkább az uralkodó osztályoknak a nemesi és birodalmi ambícióit próbálta megjeleníteni. És akkor hozzáteszek még első világháború előtti, de újabb fázist, és ez a Toroszkai Vigandede, Kós Károly és a fiataloknak a koncepciója, akik Lechnertől elfogadták azt, hogy magyar stíluson kell gondolkodni, de azt nem fogadták el, hogy a népművészetet ornamentikaként kell a homlokzatra föltenni, és azt mondták, hogy a népnek építészete is van, és ehhez el kell menni a falvakba, elsősorban Erdélybe, ahol legjobban megmaradtak, és ott a középkort és a népi építésmódokat kell tanulmányozni, és ebből össze lehet hozni valami olyat, ami más, mint a Lechner. Illik a programjába, de másképpen néz ki. Ez viszont egy antiurbánus, tehát az angol Arts and Crafts mozgalomnak a hatására, ez egy városellenes és nagyon kritikus a modern civilizációval és urbanizációval szemben kritikus társaság volt. Nem csak azért, mert hogy erdélyi kapcsolataik voltak, hát mondjuk Kós Károly is temesvári születésű volt, nem erdélyi, vagy nem székelyföldi főleg. Toroszka is csak Budapestről ment oda. De hogy ők, mint az angolok, vagy a finnek úgy gondolták, hogy a középkorból és a népi építészettől nem díszítő elemeket, hanem építőanyagokat, építéstechnikát, szerkezeteket, tömegformákat, alaprajzi elrendezéseket vesznek át, de ezek nagy középületekre nem voltak alkalmasak. Szóval igazából ennek az irányzatnak az volt a nehézsége, tehát mondjuk állatkerti pavilonokat lehetett, kicsit furcsa is ugye Erdély templomnak a tornyát látni a madárházon az állatkertben, de vagy a Városmajori utcai iskolán lehet ilyen formákat látni nagyobb léptékben, de a legtöbb elem vagy épületfajta, amit ők építettek, az kis családi ház, kertváros, kisebb épületek, és azok is inkább a város szélén, vagy ilyen zöldövezeti. Most előre szaladtam egy kicsit, de próbáltam érzékeltetni, hogy milyen sok fázisa van ennek a folyamatnak.
Én viszont nagyon előre szaladok, de szerintem ez a kérdés visszautal arra is, hogy aztán mi történt a második világháború után. Szóval én nagyon kortárs helyzetre vagyok kíváncsi, hogy több rétege van annak, amikor a műemlék védelemről beszélünk, és annak a válságáról beszélünk. Annak nyilván van egyrészt az a magyar kontextusa, amiben hát tudjuk, hogy, vagy hát tudni véljük, hogy milyen helyzetben van az örökségvédelem és a műemlékvédelem. Ez ugye publicisztikailag, ezt úgy is mondják, megszűnt a Magyarországon a műemlékvédelem. De én arra vagyok kíváncsi, hogy emellett ugye pontosan itt az Orsi által elemzett Humboldt Fórum jó példa erre, és persze más, de most Skopjéről nem is beszéltél, annak erről az elképesztő posztmodern klasszicizáló újraépítéséről. Szóval, hogy a kérdésem az, hogy ebben a két léptékben van egyrészt a magyar helyzet, de a másik oldalon viszont ott van az a jelenség, amennyiben úgy tűnik, és ezt kérdezem, hogy így van-e, ebben nagyon csekély a tudásom, hogy azok a konszenzusok, amik mondjuk a 20. század végén és még a 21. század első évtizedében is érvényesek voltak műemlékiség szempontjából, azok most minthogyha nagyon gyorsan összezuhantak volna, vagy megdőlni látszanának. És ez érdekes kérdés, és aztán majd beszélünk arról is, hogy ennek milyen politikai vetületei vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen elvárásai vannak a társadalomnak az építészettel, meg a műemlékekkel szemben. De most erre...
Igen, hát ami a műemlékvédelem megszűntségét illeti, én maradnék annál a szófordulatnál, hogy a műemlékvédelem tetsz halott állapotban van. Sokaknak tetszik, hogy halott, tehát ez alatt ezt értve. Létezik is, meg nem is, de most szeretném a gondolataimat inkább a királypalotára, meg erre a nemzeti építészet tematikára felfűzni valahogy. És történetileg két lélektani fogalmat vezetnék be, amely egyrészt magyarázatul szolgál arra, hogy épült és miért épült úgy ki a királypalot, ahogy, és hogy miért csináljuk most vele azt, amit és ahogy. És ez a két fogalom ilyen pszichológizáló jelleggel az egyenrangúság iránti emberi vágy és a megfosztottság tudata miatti frusztráció. Tehát, hogy ez a kettő határozza meg már a királypalota a barokkortól való kiépülésének a folyamatát is, meg azt is, amit most mi végzünk vele. Erre a két fogalomra szerintem fel lehet fűzni az elmúlt 300 évet nagyjából. Tehát Grassalkovics Antal, amikor a 18. században Mária Teréziához fordulván javasolja neki, hogy építessék egy szép királypalota az egykor volt dicső királyok rezidenciájának a helyszínén, hogy nem mindig csak Bécsben legyen az udvar, és a többi, akkor egyrészt az egyenrangúságát, mint magyar főrend szeretné megfogalmazni. Én nem vagyok alávalóbb egy birodalmi főrendnél, egy osztrák, cseh, morva, bármilyen más arisztokratánál. Én nekem kijár az, hogy a saját országomban a saját királyom rezideáljon és udvar tartson, és hogy ezt megfelelő építészeti keretben valósítsuk meg. A városi legenda, vagy elővárosi legenda szerint, amikor Mária Terézia érkezett Budára, és látta, hogy zajlanak az építkezések, akkor a hintói ablakán kinézve csak annyit mondott, hogy micsoda hatalmas felhajtás egy olyan épületére, amiben senki nem fog lakni. Nem tudom, hogy megtörtént-e, de a motívum rendkívül jellemző, ugye a Habsburgok Hofburgban laktak főszabályszerűen, és a Schönbrunnban tartózkodtak nyári időkben, más városokban voltak rezidenciáik, Prágától Innsbruckig és Budáig, de ezek sokadlagosak voltak, és nem nagyon használták őket egyébként, vagy immelámmal. De a magyar főrendeknek és élükön mondjuk az várépítető Grassalkovicsnak volt egy ilyen egyenlőség iránti vágya. Illetve volt egy megfosztottság tudata, ahogy szerintem sokunknak van. Szóval tőlünk elvett valamit a történelem. Amikor valaki a 18. század közepén megnézte a Várhegyet, akkor látott egy Zeughaus nevű épületet, amely egy fegyvertár volt, rimeket, romokat, mindenféle egyéb toldalékokat, esetlegesen odaépült épületeket, nem volt egy különösebben szívderítő látvány, nem azt látta viszont, amit szeretett volna. És ez a megfosztottság tudat nagyban hozzájárult ahhoz, hogy itt valamit nagyon helyre akartak hozni, egyrészt az fent említett okoknál fogva, másrészt, hogy ezt a csorbát kiköszörüljék valahogy. Majd jött a dualizmus, most ugrottam egy nagyot, és egy hasonló igény jelentkezett. Igaz, hogy addigra már ott állt egy épület, pont a Grassalkovicsek által gründolt épület, nek egy többszörösen átalakított, klasszicizált egyebek változata, de hogy ezt valamilyen módon szerették volna a akkoriban megizmosodó magyar nemzeti öntudat reprezentásává tenni, és ennek a nyomait látjuk azon a először Ibli, majd később Haussmanni kiépítésen, amely ugye több fázisban megvalósult. És a műemlékvédelem úgy kerül a képbe, hogy egyrészt az 1945 utáni állapotok kezelésének a problematikájához hogyan viszonyult, illetve hogy a mostani igényekhez, politikai igényekhez hogyan viszonyul. A műemlékvédelem az olyan, mint a fodrászat. Hozott anyagból dolgozik. Nem tud nagyon mit tenni, azzal kell operálnia, amit örökül kapott. A politika az viszont vágyakkal, üzletel, illetve különböző képekkel, ideákkal, ideológiákkal próbál házalni. És ebből a kettőből egy karambol szokott születni nagyon sok esetben, vagy keletkezni, akkor, amikor az állam önön reprezentatív igényeit megpróbálja műemlékeken demonstrálni. És ezt nagyon gyakran megteszi. Főleg úgy, hogy a politikai elitünk belőlünk vétetett, tehát semmiben nem különbözik tőlünk. Ezt szoktam mondani, hogy egy átlag magyar politikus, vagy honatya, ha még lehet ilyen szót használni, az a mi anyáink fia és a mi nagyanyáink unokája, nem különbözik tőlünk. Azok a frusztrációk és azok a nagyravágyásnak is tekinthető magatartásformák, amelyek a magyarokat így vagy úgy, ilyen-olyan mértékben akár jellemezhetik, nem mindenkit, de sok mindenkit, azok rájuk is jellemzőek. Tehát itt nem tisztán valamilyen rosszándékú ideológiát kell keresni a jelenlegi kormány palotához való viszonyulásában, hanem azt, amit Grassalkovics Antal is produkált, meg sok mindenki más is, hogy mi nem vagyunk alávalóbbak másoknál, a mi elit tudatunk nem kisebbrendű másokénál, és szeretnénk reprezentálni azt, ami minket jellemez, hitünk szerint, plusz a megfosztottság tudat folyamatosan újra termelődik a magyar történelemben. Ahogy lerombolták Mátyás és Zsigmond palotáját, úgy lerombolták Ferenc Józsefét is, és ez az érzés, hogy tőlünk egyfolytában a történelem elmarja azt, amit akár birtokolhatnánk is, és ugyebár külföldön megvan, ugye ez egy különösen kellemetlen érzés egy magyar számára, nem mindenki számára, de mondjuk sokak számára, hogyha elmegy más fővárosokba, ott épp királypalotákat lát, itt pedig nem azt. És ezek nagyon fontos motiváló erőt képviselnek. Na most a műemlékvédelem ezzel mit tud kezdeni? A műemlékvédelem az elvi alapon azt az alapvetést képviseli, hogy az a műemléki érték, ami történeti múlttal rendelkezik, és amely az autenticitásnak, a hitelességnek, eredetiségnek valamilyen fokát mutatja. Ennél fogva az alapoktól újjáépítés, az új anyagokból teljesen újrakészítés, ez műemlékvédelmi szempontból nem nagyon értelmezhető. És nem csak azért, mert ez valamilyen tilalomfába, Velencei Chartában meg egyébként ütközik, hanem egyszerűen a munkásságunk alapjaival ellentétes. Tehát mi az eredetiség megtartására törekszünk, annak az eredetiségnek a megtartására, ami ránk maradt. Ami nem maradt ránk, az a műemlékesként mi nem tudunk mit kezdeni. Ezt szoktam mondani, hogy a műemlékes is olyan, mint egy orvos, halottat nem tud feltámasztani. Ő csak beteg ember tud gyógyítani, valahogy kireparálni, valahogy épkézláb módon a kórházból kijutatni, szerencsés esetben, rosszabb esetben meghalasztani, de hát ugye tudjuk jól, hogy ez ritkán fordul elő, de halottal nem tud mit kezdeni, és az épületek ugyanúgy meg tudnak halni. el tudnak pusztulni teljesen, részben, vagy olyan mértékben, hogy ezzel már nem lehet műemlékileg mit kezdeni. A mostani szituáció, amit a kormány előidézett, az egy nagyon régre visszamenő problematika. 90-es években már megfogalmazódott bennük az, amit most megvalósítanak, csak hát először egy ciklusra futotta nekik, ugye 98 és 2002 között, és egy Sándor palotára. Most már 15. éve regnálnak, és hát nekiestek a nagy munkának, tenyerükbe köptek, összecsapták, és azt mondták, hogy itt a nagy lehetőség. A műemlékesek pedig hát ennél a diskurzusnál, ha volt ilyen egyáltalán, nem voltak meghívott partnerek. Tehát nekünk, én úgy tudom, itt ül körünkben Lővei Pál, ő annak idején a Hausmann bizottságnak tagja volt egy rövid ideig, aztán utána, miután két keresztkérdést feltett, már nem volt tagja. Ezt onnan tudom, hogy én hívtam össze a Hausmann bizottság üléseit ilyen kvázi titkárszerűen, és tudom, hogy ez eléggé hamvában volt ez a kezdeményezés. A műemlékesek nem azt mondták, amit a döntéshozók hallani akartak, vagyis azt mondhatták volna, hogy ez már veszett fejszennyele. Ez már elment vonat, ez a hajó már kifutott a kikötőből. Műemlékileg nem tudunk mit kezdeni azzal, hogy egy 50-es, 60-as, 70-es években nagyrészt lebontott és új anyagokból újjáépített épületet nagyjából 80-90%-ban új anyagokból újjáépítünk. Nehezen orvosolható a probléma, vagy inkább sehogy. És ebből származik a konfliktus, a kormány viszonya a műemlékvédelemhez pedig alapvetően meghatározza, vagy viszonyát meghatározza az a fajta kölcsönös értetlenség, ami a műemlékvédelem irányából a politikai célok felé mutat, és a politikai célok felől a műemlékvédelem gáncsoskodásának irányába tart, ha ezt gáncsoskodásnak nevezhetjük. És itt a politika győzött, tehát itt szakmai érvek nem érvényesültek, amit most látunk, az néhány építész, egyébként sok esetben jó építész, tehát mondjuk Robert Gutowski egyébként egy jókezű építész. Munkájának az eredménye, ugye ő tervezi most a palota épületet, korábban egy Posner Ferenc tervezte, nem tudom, hogy került ki a Pixisből, de a helyét átvette Gutowski. Az ő és az ő stábjuk, különböző kutatók munkája, de a műemlékvédelem ebben jószerűvel csak szentesítő, meg papírkiállító és pecsételő szerepkört tölt be, tehát konzultatív funkciót nem lát el. De még egyszer visszakanyarodnék az elejére, a lélektani hátterétől nem tekinthetünk el, és nem lehetünk magunkkal szemben igazságtalanok se, meg túl szigorúak se. Tehát az, ami műemlékileg nekünk sorsként jutott, az más országokhoz képest nem annyira irigylésre méltó. Megint más országokhoz képest még nagyon is az. És ezzel, mint ahogy a múlt feldolgozásra is valahogy meg kell birkózni. Még szóba került itt a szkópiai problematika. Én Skopjét nem venném feltétlenül ide, több oknál fogva. Hát egyrészt annak a színvonala az olyan, hogyha én a legrosszabbat képzelem el a Hausmann projekt végeredményeként, még az is sokkal jobb lesz, mint ami Skopjéban látható. Tehát ebben egészen biztos vagyok. Tehát ott a múlt építésnek az a foka zajlik, ami semmihez sem fogható. Tehát gyakorlatilag ilyen mint hogyha ilyen felfújt lufiból készült állanti képületek lennének a folyó partján. Stílustalanok, ízléstelenek, aránytalanok, csak fosztóképzővel tudom őket illetni, viszont nagyon drágák, az nem fosztóképzés szó. Azért, ha a királypalota újjáépítésénél kicsit összekapják magukat a tervezők és a kivitelezők, akkor ennél jobb eredményt tudnak produkálni, mert hiszen a kiindulási alap se rossz. Tehát a Hausmanni épületet én nem tartom annyira rossz épületnek, mint sokan, és annyira időszerűtlennek se. Erről is mondanék egy fél mondatot, de tényleg nem akarom túlhúzni a tematikát, hogy mennyire volt korszerűtlen a királypalota Hausmann korában. Ugye Ibl volt az, aki ezt a nagy historizáló képítést még megkezdte, ugye a Krisztinavárosi szárnyát még nagyrészt ő készítette. Véleményem szerint megint csak igazságtalanok vagyunk velük, hát milyen stílusban terveztek volna egy Habsburg dinasztia Európa első számú uralkodói házának, hát szecessziós stílusban nyilván nem, ez a megszülető félben lévő stílus volt, a modernizmus meg se született még érdemben. Nem lehet elvárni egy uralkodói háztól és egy őket kiszolgáló tervezői, kivitelezői csapattól, hogy olyan polgári igényeknek feleljenek meg, amelyek eleve idegenek egy monarchiától. Arról nem is beszélve, hogy az összes előkép is ilyen stílusban épült. A bécsi Hofburg kiépítése, az új Hofburg szárnya, soha meg nem valósult Kaiserforum, az a Karl von Hasenauer és Gottfried Semper féle koncepció, az neobarok döntően. A Buckingham palota kiépítése, ugye klasszicista alapokon egy új alakú részt bezáró szárnyal, amit mindenki lát, amikor az őrségváltást nézi, az a 20. század elején már Edward király idejében készült, el szintén nagyrészt neobarok stílusban. A Louvre évtizedekkel korábban, harmadik Napóleon korában, 1850-es években francia 13. Lajos stílust felmelegítő neo stílusban épült ki. Aki ma a Louvre-ban jár, ha nem megy be a Kurkáréba, a négyszögletű udvarban, semmilyen történeti stílust nem lát, mert csak historizáló épületekkel fog találkozni. Az összes homlokzat, az üvegpiramisos udvar és mi egymás, azok harmadik Napóleon korabeliek. a berlini királypalotáról ki volt vetítve egy kép, ugye az döntően barokk, de a kupoláját ugyanazt tervezte ki a Tudományos Akadémiánkat reneszánsz stílusban, ugye ez a Friedrich Stüler nevezetű építész. Tehát a kiépítések azok historizáló, jellemzően neobarokk, kisebb rész neoreneszánsz stílusban készülnek, nem várhatjuk el Hausmanntól, és nem várhatjuk el korábban Ibültől sem, hogy ők másból dolgozzanak, főleg úgy, hogy nyilvánvalóan az udvari tervező brigád, ilyen Ferdinánd Kirchnerek meg egyebek nyilván megmondták nekik, hogy azért mi az elvárás. Tehát azért itt valami teréziánusat szeretnénk látni. És hát a hozott anyag, amiből dolgoztak, az szintén az volt. Ez a Nikola Zsadó féle, meg Hillebrand féle, meg Pakassi féle épület, ez a barokkori palota, ez is egy barokk épület volt értelemszerűen, tehát illegitim őket azzal a váddal illetni, hogy korszerűtlenek voltak. Nem volt más lehetőségük, és hát Hausmannnak nem is volt máshoz kedve, hiszen ő neobarokkban szeretett tervezni. Úgyhogy a kiindulási alapok ezek, a lélektani mozgatók amazok, a jelenlegi helyzet pedig vázolva van, és a műemlékvédelem az hát nem tátott szájjal, inkább legörbe szájjal nézi azt, ami történik. Másban nem tudunk reménykedni, mint hogy más hatalmi tényezők máskor, más szemlélettel fognak állni ehhez a kérdéshez, és például valós problémák megoldására fetszölik az állami 1000 milliárdokat, tehát tényleg leromlott állapotú, de még álló műemlékek helyrehozására, nem pedig sokadjára lerombolt királyi paloták kistafírozására. Ez inkább csak egy ilyen jövőbeli.
És egyébként, hogyha mondjuk elő kell készíteni egy építészeti programot, meg egy beruházási programot, abból a megfontolásból, hogy ez az épület azért mindenképpen felújításra szorul a mostani állapotában is, akkor mi a kiinduló pontja, vagy mi a határvonala annak, ahogyan mondjuk egy ilyen műemlékes előkészítő anyagban a mostani épülethez való viszonyulást, azt rögzíteni lehetne, vagy mondjuk műemlékes szempontból javasolt viszonyulást rögzíteni lehetne?
Ez nem is olyan könnyű kérdés, mint amilyennek tűnik, ugyanis az evidens, hogy a most látható épület műemlék. De nem akkor lett műemlék, amikor a mostani állapota kialakult. Hát a műemlékvédelem sok furcsaságot produkál, de ilyet ritkán. Ugyanis az az épület lett még műemlék, amelyet a 60-as, 70-es években átépítettek. Lehet, hogy nem az volt a műemlékeseknek listásvédések idején, ezt úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen tatatatata lista sorakozott egymás alatt helyrajzi számmal, címmel, és ennyi volt a műemléki védés. Nem készült hozzá olyan bonyolult dokumentáció, mint amilyen ma a törvényi kritérium. Feltételezik a jogalkotó szándékát alapul véve, hogy nem csak a középkori romokat gondolt a védendőnek, hanem akár a Hausmann épület részt is. Azt viszont megtámadták 60-70 valahányban. És akkor a mai műemlékes meg azon gondolkodik, hogy most ezen mit újítsunk föl. A megörökölt állapotot restauráljuk, magyarán szóval menjen ki a köműves brigád, ahol hullik a vakulat javítsa, ahol málik a kő pótolja, stb. Vagy az történjen valamilyen mértékben, mint ami most látható, hogy hát visszatérünk egy védéskorabelihez közelebbi, tehát Hausmann korabeli állapothoz, és azt próbáljuk valamilyen módon kireparálni, de hát az gyakorlatilag újjáépítést igényel. Úgyhogy erre a kérdésre bevallom őszintén csak egy olyan áthidaló megoldást tudnék javasolni, hogy az épület műszaki állapotának a kijavítása lett volna az elsődleges feladat, tehát hogy a könyvtárban ne legyenek problémák, beázások, egyebek, a műszaki hiányosságok azok kezelést nyerjenek, és hát ez az állapot maradjon fenn kvázi restaurált állapotban, mint amit most látunk. De hát ez meg egyéb szempontokból ütközik. Politikaiakban, társadalmiakban, népnek nem tetszik ez az épület, ezt valljuk be őszintén, most nemzeti konzultációt nem lehet rendezni ebben a kérdésben, de meglepődnék rajta, hogyha osztatlan népszerűségnek örvendelne a 60-as, 70-es évek kiépítése. Mi alapján döntsünk? Műemlékes csak annyit tud mondani, hogy a jelenlegi állapotában megtartandó, minimum, és abban javítandó, de itt nagyon sok egyéb szempont jelentkezik.
Orsi, egyébként az merült fel bennem még, hogy ezzel a spektakularitással kapcsolatban, amit kevés fejtettél ki, de hogyha most szándékosan nagyon leegyszerűsítem ezt a dolgot, akkor minthogyha itt arról lenne szó, meg erről korábban mi is sokat beszélgettünk, hogy tulajdonképpen az építészetnek, mondjuk ennek az épületnek az esetében a léptékén, tehát pusztán a méretén keresztül, hogy egy gigantikus épület, a város sziluettnek, városképre gyakorolt hatásán túl, minden más nüansz, motívum, tónus, minden mélyebb kulturális jelentés eltűnne ebben az esetben, és tulajdonképpen csak arról van szó, kérdezem ezt, hogy erre gondolsz-e tulajdonképpen a spektakularizációval, hogy ez egy pusztán ennél a pozíciójánál és gigantikus méreténél fogva elfogyasztható térsor tulajdonképpen egy termék legyen. És azért vagyok kíváncsi erre az összekötésre, mert hogy ott van ez a hát mondjuk gazdasági racionalitásból nagyon kevéssé értelmezhető mennyiségű pénzt igénylő és felemésztő projekt, de hogy arról írsz is részletesebben a dolgozatban, meg sokat is beszéltünk, hogy ez hogyan tagozódik be ez a projekt mégiscsak abba az ilyen turizmusfejlesztési alapú, a fogyasztást pörgető, ilyen autoriter, nem tudom, késő neoliberalizmusába a mostani kormányzatnak, amiben minden más városfejlesztési projektje is beleillik.
Ezt azt hiszem, hogy azzal tudom összekötni, amit Péter válaszában hallottunk, vagy így ezen gondolkoztam közben, hogy hát persze, hogy a mai átépítések során a turizmus lett az elsődleges gazdaságpolitikai célja az átépítésnek, mert hogy a rendszerváltás után nem kaptunk rá jobb választ, hogy lehetne hasznosítani, vagy hogy lehetne jobbá tenni a Várnegyedet, illetve a palotai épületét, és azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy ne csodálkozzunk azon, hogy a rendszerváltás után közvetlenül már egyébként a palotának az újraépítéséről egyébként volt szó a jobb oldalon, és a liberális, baloldali kormányok, értelmiségi körök nem.
De az újraértelmezéséről, vagy már akkor arról, hogy vissza kell állítani a...
Volt erről szó pont a berlini Schlossnak a kapcsán, ahol szintén a rendszerváltás után kinyílt a régi Palace de la République-nek az elbontásának a kérdése, és ez inspirálta némileg. De én lehet, hogy... Szóval én nem találtam róla sok forrás, hogy ez egy nagy szakmai vita lett volna. Ez inkább egy politikai indítatású ügy maradt, ami ebből a szempontból hiba, mert valószínűleg a szakma is, meg hát a politikai közeg is elfelejtette felvenni a fonalat azzal, hogy ezek a szimbolikus terek egyébként új értelmezési keretezést fognak előbb-utóbb nyerni. És egy el nem végzett feladat van emögött, és számomra nem meglepő, főleg egyébként, és egyetértek azzal, hogy szkópjából a szempontból minőségében, még hogyha a Hausmann programot antiintellektuális projektnek kezeljük, még abban is egy ilyen alacsonyabb szintet képvisel az átépítés, de ott is egy hasonló városfejlesztési érték veszett el Kenzo Tangénak a brutalista Skopje átépítése, ami egy értékes periódusa volt a város történetének, és az önmagában pedig érték volt, és hát reméljük, hogy azért részben így is marad, hogy a budai Várnegyed egy a város szövetében részvevő, és erről beszélgettünk mi is talán a védés után, hogy a város szövetébe úgy tudott beépülni a Várnegyed, hogy az emberek számára értékes és elérhető funkciókat látott el, tehát a múzeumok, könyvtárak, színházi programok látogathatóságával, a hegy tetején álló elefántcsontorony funkciójú, vagy elérhetőségű királyi térből, vagy akár reprezentatív térből az átlagember számára elérhető hely lett. És ez önmagában érték, tehát ahogy mondjuk Skopje esetében is, mondjuk a maga hibáival együtt, talán egy izgalmas modernista városnegyed is tud magában olyan értékeket hordozni, ami része a történetének, és ezáltal megőrizendő. Én el tudom egyébként azt fogadni, hogy a Hausmanni esztétika valahogy kipótolja, és hogy lélektanilag egyébként egybevág a dualizmuskori nagyság és odavágyásnak a rendszerébe. Azt hiszem, hogy az ebben a szerintem, hogyha műemlékvédelmi szempontból nem is annyira, de talán történelmi szempontból fájdalmas, hogy egyébként az a demokratikus funkciórendszer, ami kialakult a Várnegyedben, az nem tudom, hogy visszacsinálható-e, pontosan azért, mert hogyha egyszer ezek az épületek elvesztik ezt a fajta demokratikus funkciót, akkor az nagyon nehezen visszahozható, ugyanis az egész várnegyedet újra kell utána gondolni. És csak hogy a spektákulum részére visszatérve, én azért hoztam be ezt a fogalmat a kutatásba, mert még a kutatás legelejétől érdekelt az, hogy lehet-e nemzeti szimbólumokat hát újrahasznosítani, vagy legalábbis újra magunkével tenni egy olyan világban, ahol minden turisztikai merchandise és vásárolható, újraprodukálható, átalakítható végtelen mennyiségben, és hogy lehet-e a nemzeti szimbólumainkkal többet kezdeni, mint hogy mörcsökké tesszük őket. És ezt próbáltam a várra rávetíteni, hogy mennyire káros az, amikor a nemzeti kötőanyagot szolgálandó szimbolikus terek maguk is mörcsé válnak, és kiüresednek, mint a nemzet számára bármit jelentő terekként. És aztán ez megváltozhat, és azt hiszem, és azzal teljesen egyetértek egyébként, hogy igazságtalanul, részben igazságtalanul ítélkezzünk, meg én is sokszor ítélkezem például a Hausmanni átépítésekről. Szerintem az őt ért kritika, a kortársak kritikája is, mert eleve abból a csalódottságból is táplálkozott, hogy nem jött be a nemzeti autonómia projektje. És nem csodálom, hogy a korai 20-as években az építész szakma, ami egyébként pontokon Hausmann által is azért kiletított gáncsolva, hogy Lechner esetében is a új iskolának a megteremtésében kifejezetten Hausmann volt az, aki ellenállt ennek a projektnek, pedig hát nem volt, nem tudom, mit veszíteni azzal, hogy Lechner egy saját iskolát csinálhatna az akadémián. De mégis így alakult, és nem csodálom, hogy az ő emlékezete a saját kortársai körében azzal kapcsolódott végül össze, hogy egy üres jelentés tömegű, vagy üres jelentésű épülettömeget hozott létre, annak ellenére, hogy azt nem elfogadható, hogy persze milyen nyelvi rendszerrel dolgozott volna akkor egy monarchiát reprezentáló épület. És azt hiszem, egy hasonló csalódottság, és bennem ez motoszkál mostanában, hogy tegyük fel, hogy véget ér egyszer az a rendszer, amiben most élünk, és hogy ne ezzel a csalódottsággal gondoljunk a meglévő, és már hát inkább az elfogadás küszöbén lévő helyzetre, és ahogy Péter mondtad is, hogy abban kell dolgozni, ami van, és nem abból, ami lehetett volna, és hogy itt van előttünk egy feladat, és nagyon jó lenne, hogyha erről előre tudnánk gondolkodni, hogy ne sértődöttségből és a nemzeti nagyság meghiúsulásának tervé, vagy igen, az azzal kapcsolatos csalódottságból ítéljük meg az épületeinket, és kifejezetten a nemzeti funkciót betöltő épületeket.
András, valamit.
Két ellentmondásra szeretném fölhívni a figyelmet. Az egyik az, hogy ugye amióta várban építkezések folynak, és a Várkert bazár volt az első ilyen rekonstrukció, valamennyi úgy zajlik, hogy ki van adva, hogy vissza kell állítani eredeti szépségében, sokszor így is van leírva, hogy eredeti szépségében helyreállítjuk, és nem tudni, hogy mi lesz benne. Tehát amikor a tervezők asztalán vannak ezek a tervek is, én műegyetemet végzett építész vagyok, nekem rettenetesen a fejtetejére van állítva egy feladat, hogyha nem azt mondják meg, hogy milyen funkcióra fog szolgálni, és ahhoz próbálja az ember adaptálni az épületet, vagy megtalálni a létjogosultságát egy adott térkészleten belül, hanem helyreállítjuk, és akkor majd valami lesz benne. Hát a Várkert bazárnál már látjuk, hogy mi lett belőle, de hát most nem is magára palotára, hanem a vár negyedben fölépült hatalmas épületekre gondolok, hogy ott tudja valaki, hogy hát jó, van amelyiket a pénzügyminisztérium foglalt volna, de már nem, hanem a belügyminisztérium, de lehet, hogy már ők se. A Vöröskeresztházban nem tudom, kik lesznek, tehát hogy valójában létrejönnek olyan nagyon sok pénzért olyan épületek, amiket nem tudni, hogy jól lehet-e majd használni különböző célokra, mert nem az volt a szempont. Az volt a szempont, hogy helyreálljon a, nem tudom, első világháború előtti, vagy jó Isten tudja, mikori állapot, 44 előtti állapot, és az a borzasztó ebben, hogy tulajdonképpen az, ami a 45 utáni háború utáni újjáépítés, tehát ez egy szörnyű állapot volt, ami ott kialakult a várban, de műemléki szempontból sok előnye volt. Egyrészt leulottak a vakolatok, előjöttek a középkor részletek a kis polgárházakon. A másik meg, hogy ellőtték a felső emeleteket, volt ott 5 emeletes bérház, volt 4 emeletes, nem tudom milyen középület, és ezeket akkor nagyon tudatosan végig gondolva, szakemberekkel, tervezőkkel, műemlékesekkel végig gondolva, tudatosan bontottak is vissza, hogy a várnegyednek elsősorban a középkori barokk karaktere érvényesül, mert úgyis vannak benne nagyobb zárványok, vérigi kolostorok, hajdani középületek, stb. És ezek a én egy 1919-es cikket tettem föl a Facebookra, ahol a Lux Kálmán magyarázza azt, hogy például a Honvéd főparancsnokság az miért rossz, ahogyan az úgy fölépült. Egyrészt azért, mert ugyanolyan építési szabályzat vonatkozott a várnegyedre, mint a belvárosra. Tehát valóban irdatlan nagy épületeket lehetett ott építeni, mert nem tekintették műemléki területnek. Egy építési terület volt. Ez hiba volt, ezt már a 30-as, 40-es évek táján észrevették, próbáltak korrigálni rajta, és a 45 utáni helyreállításnak ez volt a legnagyobb értéke mostanáig, hogy még a beleépült modern kis lakóházak is illeszkednek abba a léptékbe és abba a hangulatba, ami a várban kialakult. Most ezek az épületek rettenetesen megbontják ezt a léptéket. Hát a Szentháromság téren talán még a laikus is érzi azt, hogy a Mátyás templom eltörpült a visszaépített neogót. A Fellner nem volt egy igazán jó építész ebben a munkában, hát végképp nem érezte, hogy na nem tudom, mindegy, ott is reprezentálni kellett nyilván. Az akkori pénzügyminisztérium követelte, hogy legalább akkor legyen, mint a Mátyás templom. De mit akartam még mondani, hogy egy másik következetlenség ez a politika részéről, hogy az építési törvény preambulumában ott van a mai triász. Ugye? Tehát mondtam, hogy volt klasszicista triász, volt a Vámosnak a nemzeti triásza, a mai triász az Lechner, Kós, Makovec. Hogy milyen állapotban vannak a Lechner épületek? Ugye az Iparművészeti Múzeum ott omlik össze, leverték róla a homlokzati kerámiákat, szörnyű állapotban van, semmit nem tudunk róla, hogy mi lesz belőle, és állítólag azért állt meg, mert a tervezők nem akarták a Lechnernek valami skiccen megmaradt rajzát a hiányzó hátsó szárnynál megépíteni, hiszen modern design múzeumot meg raktárakat kellett volna elhelyezni. Szóval, hogy vannak ilyen problémák, hogy a megrendelő az mond valamit, hogy de az eredeti állapotot kell helyreállítani, miközben a pályázati kiírás például arról szólt, hogy egy 21. századi modern múzeumként kell működni ennek az épületnek. Tehát, hogy nem lehet kikapcsolni ezeknek az épületeknek a tartalmát, a mai használhatóságát, célját, értelmét, és ettől mindig borzongok, hogy ezt nem lehet megmagyarázni politikusoknak. És hát a korai Makovec épület, most olvastam ugye, hogy 25 új Makovec épületet műemlékként nyilvánítanak, ezek között van egy-két régebbi is, de hát a Szekszárd melletti csárdák, a Balaton, vagy a Velencei tó melletti, hát azok borzasztó állapotban vannak, és hát nem lehet egy építésznek minden munkáját egyébként ugyanúgy kezelni, csak azért, mert ő tervezte ezeket. Ennyi jutott eszembe.
És egyébként szerintem a nyugodtan a közönségnek is, ugye azt szerintem nem kell felvennünk a kérdéseket.
Vagy, jó, akkor
ne. Hát, hogy legyen kötetlened, szóval, hogy nyugodtan bárki, akinek kérdése van, vagy hozzászólása, az szóljon, mostantól nyitott a dolog. Bárkinek most első körben kérdése.
Akkor a podcast hallgatóktól el kell köszönni.
Azt, jó. Azt majd belemondom a mikrofonba. Jó. Nekem még az, de most már tényleg csak, szóval, hogy az merül föl bennem ennek kapcsán, és ez az, amire gondoltam korábban, hogy a politikai akaratképzés, vagy egyáltalán az, hogy mi a társadalom felől az igény az építészettel szemben, hogy a valamennyire az ördög ügyvédje legyek, de ez már régóta foglalkoztat, hogy hol van az a pont, ahol amellett, hogy elutasítjuk, nem tudom, minden irracionalizmusát és mindenfajta problémáját, ennek a pazarló jellegét, ennek a típusú visszaépítésnek, hogy hol van viszont az, és ez mindig a mondjuk a várban található modern vagy késő modern épületek bontása kapcsán jutott eszembe, meg az akkori polémiák kapcsán, hogy hol vagy hogyan foghatjuk meg azt, amikor azt mondjuk, hogy ez a, nem tudom, szellemi székrekedés, amit mondjuk ez jelent, hogy visszahamisítunk, hogy ilyen zombi épületeket hozunk létre, ez végül is illik ahhoz, amit mondtál a halottak felélesztésétől. És a között, hogy ugyanolyan értékként tekintjük, vagy tételezzük mondjuk ezeket a késő modern épületeket, hogy hogyan lehet számot vetni azzal, hogy bizonyos nyilván bonyolult okokból, amit most itt nem fogunk megfejteni, de hogy azért az érezhető, hogy a társadalom részéről mondjuk a modernizmusnak, ez most nagyon-nagyon leegyszerűsítő, de a modernizmusnak az etikája, a furcsa ilyen moralizálástól sem mentes technicizmusa, funkcionalizmusa, az igenis kivált egy olyan típusú társadalmi ellenállást, amiben megmutatkozik az, hogy a monumentális építkezések iránt van valami olyan mélyebb, nem tudom, társadalmi vagy antropológiai igény, amit lehet, hogy ezek a modern épületek, vagy sok ezek közül a modernista épületek közül nem tudott kielégíteni. Ez nyilván egy tök bonyolult történelmi probléma, de hogy mi a, hogyan, tehát hogy mivel érdemes számot vetni a kortárs építészetnek azzal kapcsolatban, hogy milyen ajánlatot tud tenni a társadalom számára. Szerintem ez egy diszki kérdés, nem tudom, hogy mi mond.
Van. Engem is, mint hát kvázi kívülállott, mert építész nem vagyok, és alapvetően régebbi épületekkel foglalkozom, tehát nem modern épületekkel, ennek ellenére foglalkoztatott mindig a kérdés, hogy az építészet értelemadójaként tekinthető célkitűzések vonatkozásában milyen radikális változást hozott a modernizmus. Hogy a reprezentáció, mint alapvető igény és mint szükséglet, amely évezredeken keresztül meghatározta az épületeket, a reprezentativitás és a funkcionalitás és az ennek mindenféle velejárója hogyan találkozik egymással a 20. század elején. Tehát a legkorábbi épületek, amelyeket mindenki jól ismer, mondjuk a piramisok. Hát ugye azok finoman szóval nem funkcionális épületek. Hosszú időn keresztül azt se tudtuk, mire valók. A világ legnagyobb épületei voltak, ami meg nem épült Washingtonban, a Washington emlékmű, a Keosz piramis volt a legmagasabb ember alkotta épület, hát mintegy 5000 éven keresztül. És nem tudtuk, hogy mire való. Ehhez képest egy modernista építés számára, vagy egy modern gondolkozású ember számára rögtön megjelenik az, amit András is mondott, hogy de mi a fenét fogunk ezzel csinálni. Megépítünk vasbetonból egy hészerkezetet, és majd utólag ez az alkotmánybíróság lesz állítólag. Ugye a József főherceg. De érezzük, hogy itt nem plusztán a mi helyzetünk bornítsága ütközik a kormány akaratával, hanem több ezer év nagyon furcsa, milyenkétől eltérő szemléletmódja a modernitással és a modernizmussal, mint ennek építészeti és művészeti leképeződésével. Tehát az, amit mi most itt látunk, az mégiscsak az óember és az új ember valamiféle ütközése egymással, akárhogy is nézzük. A reprezentativitás iránti vágy, amely hosszú időn keresztül az elitek kiváltsága volt sok esetben a fejedelmeké, majd a polgári társadalma kialakulásával bevonódott a polgárok tömege, és ők is reprezentálni akartak, az ütközik azzal az igénnyel, hogy hasznosat, ennek megfelelő formájú szeretnénk, és a többi. És stadiont, gyárépületet, hűtőkéményt például a Inotai hőerőműhöz, amely egy merőben funkcionális valami, aminek adtak egy dizájnt, mind a mellett, hogy szép, létrejött ez a nagyon különleges forma. Tehát a királyi palota az ennek a több ezer éves európai vagy emberi igénynek, és a mi modern világunknak is egyfajta ütközési pontja, és valamennyire mondom, szemlélteti azt a konfliktust, amit a modernizmus szükségképp magával hozott, és amit a mai napig nem tudtunk teljesen leküzdeni. Említettem azt, hogy a polgárság részévé vált az elitek korábbi reprezentativitás vágyának és az kiélése módozatainak. Mindig azt szoktam mondani, hogy nemzet és nemzet között van különbség. Nem minden nemzet egyforma. Tehát nem úgy van, hogy a nemzetek ugyanúgy jöttek létre. Ezt nagyon leszoktuk egyszeresíteni, és azt mondjuk, hogy a francia forradalma jöttek létre a nemzetek. Ez szerintem így, ez egy nagyon durva csúsztatás. Nemzet és nemzet között van különbség a tekintetben, hogy vannak olyan nemzetek, amelyeknek a nemzetudata evolutív módon alakult, és vannak olyanok, amelyek konstrukció formájában jöttek létre. A francia nemzet az a frank államiságra vezethető vissza, vagy Isten tudja mikorra, és fejlődött odáig, hogy aztán jött a francia forradalom, és ez lett egy nagy polgári nemzet. A szlovák, most nem akarok itt, akkor észt, vagy valamilyen más kelet- és kelet-közép-európai népek nemzettudata, az intellektuális konstrukció. Ludovics Túr leült a szobájába, és kitalálta, hogy kik legyenek a szlovákok. Nagyon leegyszerűsítő, de ez az igazság. És hogy ő ehhez keresett különböző történelmi előzményeket, az egy dolog. De ennek ellenére az egy konstrukció, a másik az meg egy evolúció eredménye. A magyar nemzettudat az előbbi típusba tartozik. Ezért szoktam mindig felhúzni a szemöldökömet, mikor azt mondják, hogy hát a nemzetépítés korában a magyarok, a szlovákok, a románok, és nem vagyunk egy branch ilyen szempontból. A magyarok nemzettudata másból fejlődött ki. Erre szoktam azt mondani, hogy mit ír a Nemzeti Dalban Petőfi, ide veled régi kardunk. Miről beszél? Mi az, hogy régi kardunk? Petőfi parasztember volt, édesapja, édesanyja, apja, mészáros anyja, háztartásbeli, nem volt régi kardja, se újja, se milyenje. Régi kardja a nemeseknek volt. Ő a nemesek öntudatát, akiket egyébként nagyon szidott a közismert költeményében, ugye, amely a győri csatáról szól, azt örökölte meg, és az lett a polgári nemzettudatnak az alapja. A hétvezér, stb. A mi mai magyar társadalmunk is nagyon sok mindent megörökölt, szocializmus ide vagy oda, ebből a nemzettudatból. Az az igény, hogy a magyar nemzetet képviselő főépület, a parlament, az ennek a nemzettudatnak legyen a leképeződése, az egy specifikusan magyar igény, ami párhuzamba állítható más országokéval, de ezt meg kell találnunk benne, ezt a motivumot. Ezért nem tetszik nekik a modernizmus, mert ők azt a nemzeti etoszt akarják látni, amely Árpád apánktól fogva, vagy Habsburg Árpádig kiterjesztve öröklődik egy évezrednyi intervallumon keresztül. És lehet, hogy ezek folyamatosan fel vannak melegítve. Hát tudjuk jól, hogy a rendszerváltás környékén ezt fel kellett, mert gyakorlatilag újra kellett éleszteni ezt a nemzettudatot, mert a szocializmus ezt nem táplálta, ez mindenféle zárványokban talán létezhetett, de hát akkor is megtörtént. A mostani kormány nemzeti identitásképe az ennek a 19. századi per 18 per 16 is vissza a nagyon régi időkig terjedő intervallumnak egyfajta jelenkori megnyilvánulása. Az ő ízlésviláguk és az őket támogató, vagy velük egyetértők ízlésvilága az ebből táplálkozik. És a modernizmus ebben nem nagyon illeszthető bele. Egy központi teherelosztó, a Palota negyednek hívjuk ugye a budai várat mostanság. Én nem tudom, hogy ennek van-e történelmi előzmény, hogy ezt így hívják, de a kormány most ügyeletesen Palota negyednek hívja, holott ez egy polgári negyed. Szerintem is egy félreértés, mert ez egy józsefvárosi dolog a Palota negyed. Vannak ugyan paloták a budai várban is, de ez egy polgári város rész, úgy is nevezték, hogy polgári város. Ők ebben nem tudják észben beilleszteni a modernizmust. Épp azért, mert ezt a nemzeti etoszt, amely Magyarországon ilyen nagyon régre visszanyúló és rengeteg derivátumon keresztül fejlődő, majd utána sokszor újjáélesztett, azzal ez nem kompatibilis. Szemben a neobarokk királypalotával, szemben egy gótizáló, hatalmas, nagy pénzügyminisztériummal, stb. Tehát, hogy ilyen szempontokra is tekintettel kell lenni, hogy a magyar nemzetfejlődés nem olyan, mint másoké, más nyilván, hát, ha már a Skopjénél tartottunk. Ugye Macedóniáról, most már Észak-Macedóniáról beszélünk. A macedón nép, amennyire én tudom, egy a bolgár nyelv helyi változatát beszélő délszláv nép. De nem bolgárok, és nem szerbek. És semmilyen állami előzményük nincsen, de ezt a jelen viszonyok között nehezen dolgozták fel, úgy látszik. És meg akarták találni az antikvitásban, ugye a makedón államban, ami között csak mi teszünk különbséget magyarként macedón és makedón között, más országokban ez azt hiszem nem létezik. Ők meg akarták találni ebben a saját gyökerüket. Hát ez egy kicsit erőltetettebb, mint amit mi produkálunk, ez tény és való, de mind a kettő modernitás ellenes. Mind a kettőben ez a motívum fedezhető fel, a modernitás ellenesség. Mert hogy a modernitás vékonyka, soványka, és nem rendelkezik azokkal a történelmi etatikus elem, etoszokkal és egyebekkel, amelyekkel egy többi századra visszavezethető nemzeti identitás viszont igen. És szerintem pusztán ennyi a különbség, hogy itt más tapasztalatok, más történelmi előzmények ütköznek azzal, amit megkaptunk 89 után, és hát ezt így tudják egyesek feloldani hatalmi szóval.
Ebben nyilván igazad van, csak avval vitatkoznék, hogy gyakorlatilag itt ugye főképpen a nemzeti építészetnek a legfontosabb szimbolikus épületeiről beszélsz, és beszéltünk idáig, de mondjuk a hétköznapi építészeti feladatoknak egy nagy része nem ez a kategória, tehát az, hogy a budai várban például 45 után lakóházakat, társasházakat kellett építeni, már miért kellett volna azokat neobarok stílusban? Egyébként a szociál idejében még volt ilyen tendencia, 50-es években próbálkoztak, és 56 után kezdtek a modern építészek beleavatkozni, hogy na most már aztán elég legyen ebből, csináljunk jó lakásokat a várba, és egyébként nagyon érzékenyen hozzá, tehát azt nagyon sajnálom, hogy az emberek többsége ezt nem veszi észre, hogy komoly erőfeszítéseket tett egy Farkasdi Zoltán, vagy bárki, aki a várban épített, hogy a tetősíkkal, az arányokkal, a léptékkel, a nyílások méretével, ritmusával igenis illeszkedjen abba az utcaképbe, vagy a terek képébe, mert egy még egy vári polgári háznak sem az volt a lényege, hogy ő palotaként szétfeszítse a kereteket, hanem beleilleszkedik egy patchworkbe. Ezért szépek egyébként a vári utcák. Ugye, tehát az erdődi 60-i palota, az például egy kicsit már feszegeti ezt a környezetet, mert arisztokraták, amikor ugye visszajött a parlament Budára, vagy Pestre, akkor már itt is építettek palotákat maguknak. De ez nem baj, ezzel semmi gond nincsen, mert ugye ez a történeti folyamatnak a része, csak hát most miért kellene ezeket a lakóházakat lebontani, és valamit vissza, mint ahogy a Szentháromság tér sarkán sor került rá, hogy egy olyan épületet, ami elég gondosan oda volt tervezve a régi budai városházának a pandanyjaként, és tudott lakóházként, diplomataházként, szállodaként is működni, hogy ezt bármire lehetett volna hasznosítani, ráadásul még egy kicsit a gótikára is rájátszott, de nem másolt régi dolgokat. Szóval itt van egy borzasztó hiátus, hogy ha nem ismerik föl azokat a formákat, amik a Mátyás templomok vannak, az modern, absztrakt. Szóval, hogy ez egy kicsit a hazai vizuális kultúrával, a nevelés, hogy a óvodától kezdve mennyire nem fontos a környezetkultúrára, a vizuális kultúrára való nevelés, pedig volt ilyen tanárképzés, csak valahogy kikoptak, tehát hogy itt óriási hiányosságok vannak. És hát a másik meg, hogy amit mondani akartam, hogy a modern építészet sem a Bauhaus jelenti, már a 30-es években se azt jelentette, az ember elmegy Dániába például, vagy Skandináviába, hát ott gyönyörű modern épületek készültek, és az Aarhusi Városháza a legjobb példa arra, ami már a II. Világháború küszöbén épült. Tervpályázatot megnyerte az Arne Jacobsen, egy nemzetközi hírű modern építész, egy társával, és utána közszemlére kitették a terveket. Jöttek a városlakók, és azt mondták, hogy de nekünk torony kell a városházához, mert városházának tornya kell, hogy legyen, hát hiszen minden városháza olyan régóta. És megtervezték a tornyot hozzá. Tehát, hogy ha van egyeztetés, ha van lehetőség arra, hogy a ott lakók beleszóljanak, tehát demokratikusan mennek ezek az ügyek, hiszen közügy, ugye egy városháza, vagy egy fontos középület, közügy kellene, hogy legyen, akkor jó helyen ezt meg lehet beszélni normálisan, és az a mai napig ott áll, és olyan gyönyörű anyaghasználat, olyan gyönyörű részletek, arányok vannak azon az épületen, szerintem egyetlen dán sincs, aki ma azt mondaná, hogy fúj, ronda modern épület, le kell bontani.
Persze én szándékosan redukáltam ilyen nagyon feszessé, bántóan feszessé ezt a felvetésemet, hiszen a valóság az, hogy legalább az 50-es évek óta a modern építészeten belül is pont ezt a problémát, amit mondjuk itt most feszegettem, azt egy elképesztően gazdag és bonyolult történeten keresztül törődött és foglalkozott ezzel az építészeti gondolkodásnak a mozgása.
Jó. Mint csak egy fél mondatom, mert lehet, hogy félreérthető voltam, és gondolom, hogy nem lenne úgy jól berekeztem. Tehát én semmiféle modernizmus ellenes hangot nem akartam megütni, én inkább csak a közgondolkodást próbáltam valahogy bemutatni, meg illusztrálni, hogy itt bizonyos érzelmi töltetek működnek mondjuk a modernizmussal szemben, és mondjuk a történeti stílusok irányába, és amelyek arra vezethetőek vissza, hogy a nemzeti gondolatunk különböző elemei jobban megjeleníthetőek a történeti építészet elemeivel, hát ugye időben is többet fednek le, mint egy 60-as, 70-es évekbeli épülettel, amihez nem tud kötődni az átlag magyar és a döntéshozók sem, mert mint említettem, a döntéshozók az átlag magyarból merítettek, tehát ők azt az ízlésvilágot hozták magukkal, és erre nem tudják felaggatni a nemzeti gondolatnak azokat a kisebb karácsonyfa díszeit, amelyeket egy neobarok, egy barok, egy historizáló, egy gótikus, egy eredeti középkori épületre viszont rá tudnak aggatni, és ez a konfliktus az, aminek a keresztmetszete, meg csatatere a vár.
Abszolút, és arra, amit, vagy ezzel kapcsolatban, amit összefoglaltál, én meg arra gondoltam, hogy a felháborodáson túl megvan ezzel szellemi, meg mindenfajta munka is azzal kapcsolatban, hogy valami új szintézist legyen. Orsi, akarsz végszót mondani? Jó, akkor szerintem most berekeztjük ezt a hivatalos részét. Köszi szépen a figyelmet, támogassátok minden felületen a Partizánt, hogy készíthessünk még ilyen műsorokat. Köszönöm szépen a szervezést, producerkedést Tebeke Annának, a hangmérnöki munkát Irsik Bencének, a grafikai munkát Körz Andinak. Sziasztok!
A lakásgond világjelenség, pedig egészséges, korszerű lakásban élni alapvető emberi igény.
Lépjünk ki abból a megszokott megközelítésből, kocka, egyenes, ám legyen benne valami szerelem, valami szellem, valami invenció, valami, ami húz.
Ez a város, megtagadta ezer éves múltját, sárba tiporta koronáját, nemzeti színei és vörös rongyokba öltözött.
Ha visszagondolsz rám a város másik oldalán, látod, minden valóra vált.